Kedves vendégeim, mindenkit szeretettel köszöntök, a királyi majdnem 5 percet letartottuk, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban eljöttek a mai budafoki estékre, amit a Kerületi Keresztény Értelmiségek Szövetségével közösen szervezett a gyülekezetünk. Nyilván adott egy kézenfekvő apropó, hiszen indul a kerületi Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola legjobb reményeink szerint szeptember 1-jével. És hát sokaknak az, hogy keresztjén, meg hogy református, meg keresztjén, ez ilyen nehezen kezelhető fogalom. A jelenlevőknek, gondolom, a többségnek ez jól kezelhető, de azért nem árt, hogyha együtt gondolkozunk erről. Különösen azért, mert a tantestületben is jó néhány, sőt döntő többségében úgy gondolom, hogy katolikus testvéreink vannak, hogy egy kicsit a református iskola fogalmáról ne csak ilyen szűk helyi körből értesüljenek, mint a gyülekezetnek a vezetői, hanem egy kicsit tágabb áttekintésű és az oktatáshoz közel álló embertől. Tehát Kálmán Attila végigjárta a legjobb tudomásom szerint a szocializmus oktatási rendszerének különböző lépcsőfokait, majd a kapitalizmusban is működött egy kicsit, és az iskolák létrehozásával és üzemeltetésével is szerzett tapasztalatokat. Tehát ezért gondoltuk, hogy ez egy jó cím, hogy keresztény iskola a 21. század elején milyen kihívások és válaszok lehetségesek ebben a helyzetben. Úgyhogy mindenkinek től azt szeretném kérni, hogy nyugodtan tegye föl a legkínosabb és kényelmetlenebbnek érzett kérdéseit, tehát nem kell szégyenkezni, vagy bármi ilyesmi, mert az kellemetlen, tehát a szülő érdeklődeteken ez van, hogy amíg lemegy a formális rész, mindenki csöndbe ül, és akkor utána elindul a suskus a szünetbe, tehát most ezt ne csináljuk így, itt egy olyan alkalom van, amikor a nyílt terepen is lehet nyíltan beszélni, és mielőtt átadnám Kálmán Attilának a szót, itt a késznek szokott lenni egy ilyen hagyománya, hogy minden egyes alkalmat egy mi atyánk elmondásával kezd, megkérném Csűrös Andrást, mert van köztünk lelkész is, mert a Nagy Péter lelkészünk éppen Kecskeméten van gédizál, és azért nincs itt, hogy egy lelkész vezetésével, jövendő iskola lelkészünk vezetésével mondjuk el a mi atyánkat együtt.
Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Hadd kérjem meg, hogy akik állnak, itt vannak még ülőhelyek. Van hely bőven, csak el van foglalva. Tessék csak ott. És ha kicsit beljebb mennének ott, a később be fognak tudni. Ne hagyjatok üres helyet. Ne hagyjatok üres helyet. Hát adjon Isten szép jó estét mindenkinek. Hadd mondjam azt, hogy köszönöm a megtiszteltetést, hogy meghívtak erre az alkalomra. Egy pedagógusnak a legnagyobb elismerése az, ha kollégáknak vagy szülőknek szólhat valamit, és elmondhatja az aszpolitikáját, legalábbis a pedagógiai aszpolitikáját. Hadd mondjam azt, hogy én végigjártam valóban, ahogy Gondok úr mondta, a pedagógus pálya minden lépcsőfokát. Tudnélik, abban az időben jártam iskolában, amikor munkás, paraszt, értelmiségi, egyéb, stb. Származások voltak, és én csak középfokú tanítóképzőbe mehettem, mert oda lasszóval fogták a fiúkat, és a gimnáziumban nem mehettem. Tehát így elvégeztem egyszer a középfokú tanítóképzőt. Leérettségiztem, elmentem gyakorlóévre, utána megszereztem a tanítói oklevelet. Visszamentem a képzőbe. Aztán jártam 4 év matematika, fizika, főiskolát, levelező tagozaton, Szegeden, 4 évet. Mi a különbség a pacsirta és a veréb között? Mind a kettő énekesmadár, de a veréb levelező tagozaton végzett. Na most, mielőtt még nagyot legyintenének, hadd mondjam most nem kérkedésképpen, de végig mindig kitűnően, mert hát olyan volt a mező. Na most, Utána jártam 6 év egyetemet, matematika, ábrázoló, geometriát az ELTE-n. Nem kértem, hogy beszámítsanak évet, mert nekem nem papír kellett, hanem szerettem volna megtanulni az anyagot, és a matematikát könyvből meg lehet tanulni, ha valaki nagyon akarja. Aztán 2x2 év posztgraduális képzést, és utána matematikából doktoráltam. Na most ez a tanulás. Tehát 30 évet tanultam, de abból 26 munka mellett. Szegény feleségem a megmondhatója és a megszenvedője. A másik, hogy hol tanítottam. Tanítottam alsó tagozatban, felső tagozatban, középiskolában, szakközépiskolában és egyetemen, az ELTE-n. 5 éves tanárjelölteknek matematika tanítás módszertan. Tanítottam Rio de Dányban, Monte Coca mellett, tehát ez Isaszektől 14 kilométerre van egy Dány nevezetű község, Dányba. 5 évet töltöttem Kistarcsán, nem így, hanem pedagógusként. Micsoda különbség. Utána 3 évet Budapesten, 21 évet a Tatai Ötvös Gimnáziumban tanítottam, ahol nem lehettem diák. Aztán 4 évig, hát félig voltam pálya elhagyó, mert tagja voltam a rendszerváltó parlamentnek, és az Antal kormánynak és a Boros kormánynak 40 hónapon keresztül államtitkára, tehát András Falvi Bertalannak, majd Mádli Ferencnek az első helyettese, úgyhogy rengeteget jártam helyettük kormányülésre, amelyek nem szerettek járni. És a végén pedig, mikor 94-ben azt hittem, hogy az MDF az meg fog bukni, de hát hogy én is megbuktam. Tehát lényeg az, hogy visszamentem tanítani, mint a hal, akit visszatesznek a vízbe, úgy éreztem magam, tudni, az államtitkárságot szerettem, mert ahhoz valamit kanyítottam, de országgyűlés képviselőnek lenni borzasztó dolog, mert rengeteg olyan dologban kell dönteni, ami az ember nem ért. És laikusként, tehát például az, hogy hova tegyék a Lágymányosi hidat. Hát azt én honnan tudjam? És akkor különböző lobbik jöttek, és aztán végén ők győztek, és kiderült, hogy nem is volt igazunk. Na, még befejezés annyit mondok, mikor 94-ben megbuktam, akkor 10 évig voltam a pápai gimnázium igazgatója, onnan 66 éves korban nyugdíjba mentem, és 2004-ben volt az a bizonyos december 5-i népszavazás, talán emlékeznek rá, ami a szégyen viselkedtünk, és akkor azt mondtam, hogy nem szabad nyugdíjba menni, és Tatán létrehoztunk egy új gimnáziumot. Nulláról indultunk, úgyhogy ezt csak azért mondtam el mind, hogy higgyék el, hogy valami közöm azért az oktatáshoz van, és még annyit, hogy egyházi vonalon pedig voltam a Dunántúli Református Egyházkerületnek a főgondnoka 6 évig, aztán újabb 6 évig, és akkor a Zsina világi elnöke, részt vettem a 73-as közoktatási, állami közoktatási törvény a 100 módosításban nem, azt nem vállalom. Az eredeti szöveget, igen. Abban részt vettem, sőt egyik irányítója voltam, és a református egyház közoktatási törvényében is szintén. Na, ennyi most már magamról túl sok. Annyit hadd mondjak, hogy 6 óra 10-kor kezdtem, 50 percet kaptam, 7-kor biztos befejezem, ha nem, akkor lőjenek le. De kérem, hogy addig nyugodtan, nem baj, ha néha nézik az órájukat, ez nem zavar, csak 1 perc alatt ne nézzék 3-szor, és ne rázzák, hogy megálltam, mert az már kicsit kellemetlen. Na, és akkor most kezdjük előről. Hadd mondjam azt, hogy nagyon kellemes dolog volt elolvasni a Rózsa Hír című újságnak a decemberi számát. Aki csak azt az 1 számot olvasta el, az azt mondta, hogy ez nem akármilyen iskola. Tudnélik, ez egy értékeken alapuló iskola, ahol lisztvetélkedő van, ahol parlamentben mennek, planetáriumba mennek, arborétumba mennek, ahol a gyerekek ilyen pozitívan nyilatkoznak az iskolához, ahol kísérleti nap van, és sok minden más. Hát alig van Magyarországon, ezt komolyan mondom, olyan általános iskola, ahol ennyire komolyan, valóban értékeken alapuló nevelés folyik. Persze ez nem véletlen, mert ez egy zsolnai iskola. Na most én Zsolnai Józsefet 30 éve vagy mióta ismerem, legalább 10-15-ször találkoztunk, néha vitatkoztunk, néha. Nem értettünk mindenbe egyet, de nagyon tiszteltem benne az igyekezetet, a szorgalmat, a tehetséggondozásra való hajlamot, az értékelviséget. Tehát aki egy zsolnai iskolába tanított, annak már nem olyan nagy lépés átlépni egy másik iskolába, és én azt hiszem, hogy jól választottak azok is, akik azt mondták, hogy ide jönnek a református egyházhoz, és azok is, akik ezt az iskolát választották ki. Na most még egy a református egyházról annyit hadd mondjak, hogy másodszor, illetve harmadszor vagyok itt. Először akkor volt, amikor a zenész doktorandusoknak volt a hangversenye, Bódis Tamásnak, Hoppá Péternek, meg a többieknek. Másodszor voltam Berekfürdőn velük egy másfél napos összetartáson. Állítom azt, hogy ez ma Magyarországon a református egyházak közül az egyik legaktívabb, legértékesebb munkát tudni, nem a pap dolgozik egyedül, hanem a presbiterek, a gyülekezeti tagok, öntevékenyek, szervezik egymást, családi bibliaórák vannak, teljesen nyitottak. És még egy, hogy nem ilyen csőlátók, nem ilyen fafejűek. Hát nekem az édesanyám katolikus volt, római katolikus, édesapám református. És megegyeztek, hogy ha fiúk lesznek, azok reformátusok lesznek, ha lányok lesznek, azok katolikusok lesznek. És azt mondták, hogy rendben van. Erre kik születtek? Szabolcs Attila Zsolt. De ez azt jelenti, hogy reformátusok vagyunk, de nyitottak. Nyitottak, mert ez nagyon-nagyon fontos. Még annyit hadd mondjak, hogy azt kérdezték többen, hogy az új alkotmányra, meg az új köznevelési törvényre mi a érték. Kérem, Európában, az Európa Uniónak a közös szövegébe, a megalapító szövegébe nem engedték belevenni, hogy a zsidó-keresztény hagyományokra épül az egész európai kultúra. A magyar alkotmányban benne van. Tehát, hogyha egy iskola ehhez az alkotmányhoz egy kicsit is akar közelíteni, akkor nagyon jól teszi, hogyha az egyházzal legalábbis kontaktusba lép. A másik értékalapú, a nevelésközpontú, értékalapú keresztény nemzeti értékeket szerzi. Én azt mondom, hogy nem kell ettől különösebben félni. Van néhány fenntartásom vagy félelmem az új köznevelési törvénnyel szemben. Például a mindennapos testnevelés nagyon nehéz lesz megvalósítani, mert legalább 5-6 évig kellene évente 150 tornatermet építeni az országban, maximum 10%-os önrészsel. Félek az erkölcs tanneveléstől. Tudnék, Európa minden országában, a volt szocialista országokban is kötelező a hittan vagy az erkölcs tan tanítása. A legtöbb helyen a hit és erkölcs. Vigyázzat, hit és erkölcs tan. Ne nevezzük hittannak. Az erkölcs tan az egy 4,5 éves tantárgy jelenleg. A hit és erkölcs tan 24,5 éves tantárgy. Első elemitől érettségig tart. És abban van biblia ismeret, erkölcs tan, ószövetség, újszövetség, egyháztörténet, és a keresztény erkölcs a sokkal tágabb és sokkal mélyebb, mint a polgári erkölcs. Na, ennyi bevezető után, és még egy, hogy kik fogják tanítani a hit és erkölcs tanokat. Én azt hiszem, hogy a hittan tanárokkal nagyjából el leszünk látva. El leszünk látva. Erkölcstan tanárokkal kevésbé. Én félek attól, hogy a Foxy Maxit, bocsánat, hogy hívják? Maxista elnézés, Foxy Maxit végzetteknek egy része fog föltámadni, és hivatkozik arra, hogy ő végzett erkölcstant. Hát az az erkölcstan, meg a polgári erkölcstan, meg a keresztény erkölcstan beszélő viszonyban sincs egymással, persze van egy közös magja, de nem lenne szerencsés, hogyha ők vennék kézbe. Na még annyit hadd mondjak, hogy látni kell, és ez az iskolára is, meg mindenre vonatkozik, a távoli célt, ahova el szeretnénk jutni, és nagyon lassan, fokozatosan venni a kanyart abba az irányba, miért? Hogy mindenki velünk akarjon és tudjon jönni. Ezt nem tudom, de nem tudom eléggé hangsúlyozni. Tehát ha most valaki például azt mondja, most azonnal mindenki csőstől minden tökön passzoljon átgázolva, vagy pápán mondják, törjünk be mindenbe, kérem, akkor 20-an lesznek egy iskolába, elmennek a tanárok, elmennek a szülők, elriasztunk mindenki, és lehet, hogy lesz egy kiváló mag, de az nem iskola. Na, tulajdonképpen most kezdeném azt, amit szeretnék mondani, ez csak a bevezető volt. Képzeljék el, milyen vezető. Na, a berekfürdői előadást azzal kezdtem, hogy Németh László szerint a kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet vezérlő elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója. A bennünket ellepő rengetegféle hatás közül ilyen értelemben, ilyen magas igényességgel kultúrának kettőt neveznék, a keresztény kultúrát és a nemzeti kultúrát. A keresztény kultúrában a belső mag, a mágnes, az összetartó erő egyetlen élő személy, Jézus Krisztus. A nemzeti kultúrában a belső mag, az összetartó erő, a csodálatos hagyományrendszerünk, csodálatosan gazdag anyanyelvünk és művészetünk. A keresztény kultúrában azzal, hogy minden nap Bibliát olvasok és imádkozom, közvetlen, személyes kapcsolatba tudok kerülni. Próbálják meg az élő Istennel, az élő Istennel, aki előtt felelős vagyok minden gondolatomért, szavamért, cselekedetemért, mulasztásomért. A nemzeti kultúra pedig miközben lehetőségem van arra, hogy összegyűjtsem mindazt, amit az őseimtől örököltünk, megőrizzem és átörökítsem az utánam következő nemzedéknek, ez számomra örömet okoz, gazdagabbá tesz, és segít eligazodni ebben az összekuszálódott értékrendű világban. Első gondolat vége. Második. A keresztény pedagógia szerint, én most keresztényt vagy tént mondok, teljesen mindegy, higgyék el, hogy ugyanaz a kettő. Szóval ez egyik így mondja, másik úgy mondja, mind a kettőnek az a lényeg, hogy Krisztus követője is görög eredetiből jön. Egyik mondtam, hogy német, a másik szláv közvetítése latinon keresztül. Ne csináljunk ebből problémát, és nevetséges dolog, hogy 2011-ben még ezen problémáznak az emberek. Sokan már nem. Tehát a keresztény pedagógia szerint a gyermek adottságaival együtt Isten ajándéka. De ha az ember Isten ajándéka, akkor mindazok, akik foglalkoznak a gyerekkel, szülők, orvosok, nevelők, lelkigondozók, azok Isten munkatársai. Mert az ő teremtményének, az ő alkotásának a továbbgondozói. És ebből még néhány dolog következik. Először is, ha valaki gyermeket vár, az nem terhes. Az áldott állapotban van, esetleg várandós, esetleg állapotos, vagy ahogy Erdélyben mondják, jövője van. Amikor a negyedik unokánk érkezéséről értesültem, akkor azt írtam a fiamnak, hogy az egyik legnagyobb ajándék, amit egy szülő adhat a gyerekének, a testvér. És az egyik legnagyobb ajándék, amit a gyerek adhat a szüleinek, az unoka. Aztán még egy valami, hogy az életet jobban meg kell becsülni. A mostani alkotmányban benne van, hogy a fogantatástól kezdődik, és a halál pillanatáig tart. Ezt értik, mire gondolok. Amikor családban született az ember otthon, és családban halt meg, nem úgy, mint most, hogy kórházban, sőt, amikor már haldoklik, akkor spanyol fallal eltakarják, hogy ne is zavarja a többieket, vagy ilyesmi. Egészen több becsülete volt az életnek, mert eddig nem volt semmi, és most egyszer csak valaki fölsír. Vagy előbb még a nagymamával együtt imádkoztunk, beszélgettünk, és egyszer csak megszűnt szólni. Látta az ember az élet csodáját. És még két dolog következik belőle. Ha a gyermek Isten ajándéka, akkor én felelős vagyok az utódaimért is, tehát nem dohányzom, nem iszom, nem kábítószerek, nem létesítek felelőtlen nemi kapcsolatokat, mert mindez nem csak engem tesz tönkre, hanem az utódaim is megisszák a levét. És egy utolsót hagyd tegyek hozzá, nagyon megválasztom a páromat. Nem csak egy csinos nőt, vagy egy klasszmasas férfit veszek élettársamon, hanem olyan valakit, akivel hajlandó vagyok leélni az életemet, és akit elfogadok gyerekeim szüleinek, akivel együtt hajlandó vagy gyereket nevelni. Következő, amiről szeretnék szólni, a nevelés elsősorban példaadás. Nem az a magyar, nem az a keresztjén, akinek a nagyapja az volt, hanem az, akinek az unokája is az lesz. Nem az számít, hogy honnan gyűsz, hanem hogy hová mész. És Gyula azt mondta, hogy ne azt add a fiadnak, amit kér, hanem azt, amit kérnie kellene. És a szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. Még annyit hadd mondjak, hogy Döbrösi Lajos bácsi, egy tatai református lelkész volt valamikor, ő mondta a következőt. Sokan azt mondják, hogy a mai fiataloknak nincsenek példaképeik. Sokkal rosszabb a helyzet. Mi vagyunk a példaképeik. Emerson azt mondta, hogy olyan hangos az, amit mondasz. Bocsánat. Emerson azt mondta, hogy olyan hangos az, ahogyan élsz, hogy nem hallom tőle azt, amit mondasz. Mahatma Gandhi azt mondta, hogy találkoztam volna egyetlen egy emberrel, egy keresztényel, aki úgy él, ahogy prédikál, átértem volna keresztény hitre. Nagyon komoly dolgok ám ezek, gondolkozzunk rajta. Szent Ágoston azt mondta, hogy a gyermek első képes könyve, amelyből olvas, a szüleinek az élete. Fiatal emberek, gyertek ide az elsősorban, van itt hely bőven. Gyertek ide, üljetek le, mert kellemetlen ennyire járul állni. Ott is van még egy hely. Tessék, tessék, nyugodtan, tessék ide. Tessék, összét húzódunk, lehet egymás ölébe is ülni. Nem, na, de tessék nyugodtan, itt is van még hely, ott is van még, tessék, tessék. Itt is van még. Oda tessék menni, hogy a későbbi is be tudjon jönni. Jó, tessék, hagyj kérjen meg. Nem tetszik lenni? Ja? De nem bántja őket?
Nem.
Akkor jó. Na. Na most még valamiről hagyd szóljak, mert a példaadást azt úgy elméletbe szépen el szoktuk képzelni, de a hétköznapi élet példaadásairól nem szívesen beszélünk, pedig a gyerek, főleg a kamasz gyerek, de a kisebb gyerek is, mindent megjegyez, és írtó kritikus. A szülőnek, a pedagógusnak, a lelkésznek, vagy bárkinek, nem mindegy, hogy milyen a haja. Ilyen lila tincsek vannak benne, kék rózsákkal rajta, vagy nem tudom mikkel, nem mindegy. Nem mindegy, hogy hogyan öltözködik. Nem az a lényeg, hogy mindig legyen rajta fehér innek nyakkendő, de azért tiszta, rendes, normális ruhába legyen, és ne pedig mint egy ágról szakadt, vagy egy nem tudom micsoda. Nem mindegy, hogy milyen ékszereket tart, hogy három piercing van az órában, vagy csak kettő. Tehát értik egymást, tehát fontos az is, hogy milyen ékszereket használunk. Hogy trágáról ne beszéljen. Kérem, én lelkipásztort is hallottam, papot is hallottam trágáról beszélni. És a diákjaimnak azt szoktam mondani, hogy semmit ne egy ki a szádon, amit nem vennél a szádba. Ezt úgy meg szokták egyezni. Aztán a dohányzásról. Kérem szépen, a tüdőrák vezet a dohányzás a rákok között. Magyarországon 30 ezer ember hal meg legalább 10 évvel korábban, mint kellene. Az egész világon csökken a dohányzás arányszáma, kivéve Magyarországon és néhány elmaradt afrikai országban. Ez szégyen. És ez a nevelőknek is, meg nekünk is a szégyenünk. És a gyerekekre is az van. Az ital. Kérem, 7-szer annyi alkoholista van Magyarországon, mint az Európai Uniós átlag. Ezt tegnap olvastam, nem akartam elhinni. 3-szor interneten találtam. A gyermeknevelés. Hát kérem, a cipésznek a gyereke rongyos cipőbe jár, a szabó gyereke rongyos ruhába, a pedagógus gyereke pedig neveletlen. Vagy a lelkész gyereke neveletlen. Kérem, nagyon-nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda a háztáji, elnézést, mi így szoktuk hívni a saját gyereket, a háztáji nevelésére is, ne csak a többiekére. Nagyon fontos. Aztán a hűség. Kérem szépen, hogyan neveljek hűségre gyereket, ha én elválok, ott hagyok, félrelépek, stb. Nagyon fontos, hogy a hűséget is lássa gyerek. Az öngyilkosság, még kísérletben vagy fenyegetőzésben se legyen semmi szín alatt. Az iskola választás, na most jövünk a legfontosabb kérdésre. Kérem, az Istentől a gyereket 10-14 éves vagy 12 éves korig ajándékba kapja a család. Nem más, a család. A család felelőssége és lehetősége a nevelés elsőrenden. A pedagógus csak szakszerűséggel kiegészíti, hozzáteszi, csiszol rajta, de elsősorban a család. Na most, a 10-12 éves korig döntő az, amit otthon lát, és amit a szülei mondanak. És 12-13 éves kor után mi a döntő? Amit a kortárs közösségben lát. Tehát nem mindegy, hogy milyen iskolába teszem a gyerekemet. Na most, hogy félreértés ne essék. Ezt letagadom, ezt törüljétek majd ki. Az egyházi iskolába elit gyerekek jönnek, válogatott gyerekek jönnek, de nem feltétlenül a tudás alapján, hanem olyan értelemben jönnek elit gyerekek, és olyan értelemben jönnek válogatott gyerekek, hogy olyan szülők küldik egyházi iskolába a gyereket, akik törődnek a gyerekkel, akik odafigyelnek rá, akiknek nem mindegy, hogy kikkel fog barátkozni, ki lesz a pattársa. Tehát az iskola választás nagyon komoly, nem mindegy, hogy milyen hatásnak teszem ki, milyen nevelőknek, mire fogják őt nevelni. Tehát az iskola választás nagyon komoly dolog. A templomba járás. Kérem, a templomba nem lehet küldeni a gyereket. A templomba vinni lehet a gyereket magammal, úgyhogy én is megyek és viszem magammal. Kérem, nem egyszer látom én is, hogy nálunk is előfordul, a szülő autóval hozza a gyereket, kiteszi a templomba és megy tovább. Hát ebből igazi komoly kit és kereszténység nagyon nehezen lesz. Aztán még egy-két dolog. Adakozás. Kérem, valamikor irtózatos szegények voltunk. Most már nem hiszik el rólam, de valamikor tényleg kezdő tanárkoromban. Négyen éltünk egy tanári fizetésből, és fizettük a lakás részletet is belőle, úgyhogy tudom, hogy ma is nagyon nehéz, de azt ne higgyék, hogy 50 évvel ezelőtt könnyebb volt. És minden hób végén az özvegy édesanyámtól, akinek egy pici nyugdíja volt, tőle kértünk kölcsön, és fizetéskor megadtuk. Nem tudom ezeknek az öregasszonyoknak, hogy volt ehhez érzékük, de abba semmiből is tudtak félretenni. Mi meg a többből se. És lényeg az, hogy ez így ment minden hónapban. Éveken keresztül. És akkor volt az, hogy a feleségem nagyon komolyan megtért, szóval belsőleg teljesen átformálódott, és ugye a Bibliában benne van a tized, azt mondta, hogy fizessünk tizedet. Hát mondom, hogy képzeled? Hát miből tudunk megélni? Hát megélni nem tudunk, ha miből fizessünk tizedet. Hát előbb-utóbb a békesség kedvéért fizettünk tizedet. Azóta egy fillér adósságunk nincs. Ez becsőle szavamra mondom. Ez körülbelül 30-40 év, nem is tudom pontosan mikor volt. Az a tizedet egy jó részét az egyháznak adjuk, másikat Erdélybe, gyógyszerre, szegényeknek, hajléktalanoknak, stb. Szóval lényeg az, hogy nem magunkra költjük, hanem valami diakóniai célra. Higgyék, hogy az adakozás, valahol egyszer azt olvastam, hogy amit másoknak adunk, azt visszük át a túlvilágra. Egy svájci közmondás szerint az utolsó öltönyön nincsen zseb. Ugye értik? Na, menjünk már, lelassultam. Azt mondja, körletrend. Kérem, nem mindegy, hogy milyen rend van az íróasztalon, most Erzsike, most ne figyelj. Nem mindegy, hogy milyen rend van az íróasztalon, milyen rend van a szobámban, mert az is példa a gyerekeknek. Tehát az, hogy én milyen rendes vagyok, hogyan, az is számít. A fölkészülés. Kérem, hogyha egy lelkész nem készül föl a prédikációjára, a harmadik percben észreveszem. Én igazgatóként, évtizedekig voltam igazgató, én nagyon szerettem órát látogatni, és megköveteltem a kollégáktól, hogy ők is látogassák egymás óráit, mert legtöbbet egymástól lehet tanulni, ez az egyik. A másik pedig sokkal jobb, ha én a kollégámat munka közben ismerem, mint a róla szóló pletykákból. Elhiszik, hogy ez nagyon fontos? Na, lényeg az, hogy nagyon sokat jártam órát látogatni, és azt tapasztaltam, hogy úgy általában minden tanár föl van készülve. De az adott konkrét órára nem készült föl. Például kiderül matekból, hogy a házi feladatot senki nem tudta megcsinálni, megnézték, sajtóiba volt a könyve. Hát ezt a tanár előre megcsinálja, és úgy jöjjön föl házi feladatnak, hogy nem fordulhat elő. Vagy volt a, nem tudom melyik kötelező olvasmány, elmondja egy gyerek a tartalmát, és a tanárnő belekod, nem így van, hanem úgy. Közben a tanárnő 20 éve olvasta, a gyerek most olvasta, és a többiek is most olvasták, és kiderült, hogy nekik van igazuk. Tehát még egyszer mondom, nem általában kell fölkészülni, az adott konkrét órára is föl kell készülni. Én 56. éve tanítok, és az 56. évenben is minden órára rendesen. Nem írok vázlatot, de áttekintem, megoldom a példákat, stb. Ne legyen vele probléma. Következő. Tanulás. Pontosság. Kérem, én mint igazgató, de mint tanár is. Nálunk az van, hogy a kicsöngetés, zene van mindig. A becsöngetés az a messiásnak az a gyászos bevonulója. Az a becsöngetés. A kicsöngetés a halleluja, halleluja, ismerik biztos. Az a kicsöngetés. Na most a becsöngetés előtt egy perccel van egy öt kopogó kolomb. Amikor az öt kopogó kolomb kopácsolás meghaladszik, veszem a naplót, veszem a könyveket, és elindulok az osztályba, hogy amikor megszólal a csöngő, a becsöngetés, akkor én már benn legyek az osztályba, és így váltjam a társaságot. Miért kell ez? Azért, mert ha én megkövetelem a gyerektől a pontosságot, akkor először nekem kell pontosnak lenni. És higgyék el, hogyha ezt meg lehet szokni. Nem könnyű, de meg lehet szokni. Na, még egy apróság, aztán gyorsan befejezem. A közélet. Nem mindegy, hogy egy lelkipásztor, vagy egy tanár, vagy egy igazgató milyen rendezvényre megy el. Például, hogy ezen a rendezvényen miért vannak itt pont önök? Hogy egy szélsőséges, akár szélsőjobbos, akár szélsőbalosra elmegyek-e, vagy elmegyek egy olyan bohózatra, ahol trágárkodnak, vagy pedig az első trágászónál fölállok és kimegyek. Nem tudom, érti? Tehát, hogy mire megyek el, és mire nem megyek el. Azzal minősítem a rendezvényt is, meg magamat is. Aztán családlátogatás. Kérem én minden, ha osztályfőnök, nagyon sokszor voltam osztályfőnök, 56 év alatt az ember sokszor osztályfőnök, az alatt kérem minden családhoz elmentem látogatni, akár tatai volt, akár pápai, akár vidéki, mindenhova elmentem. És még egy, mindig kikéreckedtem a mellékhelységbe is. Ott lehet a legtöbbet megtudni a családról. Na és higgyék el, hogy ez így van. És miért fontos a családlátogatás? Mert például akkor tudtam meg, hogy az egyik kislányom egy 28 négyzetméteres, fél komfortos lakásban lakik, ahol egy asztal van, amin vagy tanul, vagy főznek, a szomszédjának pedig egy önálló emelete van a villájukban, egy apartman, szobával, fürdőszobával, konyhával, előszobával, tévé, rádió, számítógép, minden. És ez a két gyerektől ugyanazt követelem meg. És ez családlátogatáskor derül ki, és még egy, hogy nem egy olyan szülő volt, aki azt mondta, hogy kedves tanár úr, 9. éve jár a fiam iskolába, és ön az első pedagógus, aki átlépte a küszöbömet. Ez nem főorvos volt, vagy főmérnök, vagy igazgató, ez egy takarítónő volt. Nem tudom értékelni, mit akarok mondani, hogy mindenkihez el kell menni látogatni. A másik. Szülőértekezletre, fogadórára szoktam kérni, hogy hozzanak fényképet is a gyerekről, főleg, hogyha nagyon sok gyereket tanít az ember, mert nehogy azt mondja, hogy hát igen, sem tudom, kiről beszél, az borzasztó kellemetlen. A tegeződés. Tudják, hogy milyen fontos? Hogy melyik szülővel tegeződöm, melyikkel magázódom. Egészen más a kapcsolat, és a többiek figyelik. Az ökumené. Kérem, én nyitott vagyok minden Krisztus hívő emberrel, katolikussal, baptistával, evangélikussal, reformátussal, bárkivel, de nem turmix, hanem gyümölcskosár. Nem tudom, érték a különbséget. Tehát nem összekutyulunk, és a békesség kedvéért lemondunk mindenről. kérem, higgyék el, hogy nagyon jól járnak ahhoz, hogy ezt az iskolát reformátusok veszik kézbe. Nem azért, mert reformátusok, hanem azért, mert egy kisebbségben lévő társaság. Lehetnének evangélikusok vagy baptisták is. Mert ahol többségben vannak, hát nézzék meg most a kétharmados parlamentet. Hát komolyan mondom, olyan klassz dolgokat lehetne csinálni. Csak picit lassabban kéne menni. Kicsit jobban odafigyelni a többiekre. Kicsit jobban egyeztetni. És hogyha a kisebbség kezébe van, az biztos, hogy nyitott lesz a többség felé, és biztos, hogy meghallgatja a véleményét, biztos, hogy szabad mozgást ad neki. Ne féljenek a református iskolától. Mondom a katolikusoknak, meg a nem vallásosoknak. Egyáltalán nem kell tőle félni. Na, megint váltunk. A hitben élő ember mindent megtesz, amit kell, de nem tesz meg mindent, amit lehet. Önkorlátozó. És szeret ebből önkorlátozni, és azért, mert tudja, hogy a rugást az érzi, akit rugnak, nem az, aki rug. Tehát nagyon vigyázok, hogy másnak a jogait ne sértsem. Hogy mondja Pál apostol? Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Nem azt mondja, hogy mindent kipróbáljatok. Mindent kipróbálni a kíváncsi ember szokott, aztán csodálkozik, hogy ráfizet. Hanem mindent megpróbáljatok, mérlegeljetek, megvizsgáljatok, mielőtt bármit csináltok. Aztán, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak, ezt mondja a hit. A gyermeki lélek olyan, mint a szivacs. Azzal szívja tele magát, amiba kerül. Ha tiszta forrásba kerül, akkor azzal. Ha pocsolyába, akkor azzal. Én roppant hálás vagyok a nejemnek, mert amikor a földszintes terroristák ilyen picik voltak még annak idején, akkor minden este odaült az ágyuk mellé, Bibliát olvasott neki, meg Nyomok a hóba, meg a nem különböző ilyen ifjúsági keresztény könyveket, meg filmeket néztek, imádkoztak, énekeltek, és ezzel szívták tele magukat. Nem a lelki csajkarendszerrel, tehát a tévével. Mondta egyszer egy gyerek, hogy mama, nézhetem a televíziót? Nézheted, kisfiam, csak ne kapcsold be. Na most annyit még hadd mondjak, hogy tehát nem a tévére, hanem arra van, és megelőzni lehet a dolgokat. Tudnélik, amelyik gyerek facsemetét ültet, az nem fogja elégbe törni a fát. Amelyik madáretetőt készít, az nem szedi ki a fészket. Aki imán, Biblián, zsoltárokon, énekeken és keresztény történeteken nőtt föl, az jobban ellen tud állni annak a rengeteg rossz hatásnak, ami érjött. Na most még egy valami, hogy a mai gyerekeknek már a nagyszüleik se kaptak egyházi nevelést. Tatán át akartak adni egy iskolát, hadd kérdezzem meg a jelenlévők közül. Önök közül ki az, aki egyházi iskolába járt? Akár általános. 1, 2, 3, 4, 5. Ki az, akinek most jelenleg közvetlen családtagja, gyereke, testvére jár egyháziskolába? 15-20. Ez egy nagyon jó arány. Nagyon jó arány. Tudni, Tatán megkérdeztem, akartak átadni egy iskolát, fölhergelték a szülőket, mert nagyon aktívak ám a másik oldalon is, és nem akarom megmondani, hogy itt vannak a másik oldalon. Kérem szépen, így az egyházis. És megkérdeztem nekem, ki az, aki egyházi iskolába járt? Voltak vagy százan? Egy tette fel a kezét. Ki az, akinek hozzátartozója jár? 3. Akkor miről beszélünk? Hát fogalmuk sincs, hogy miről beszélnek, hogy mi ellen ágálnak. Tehát meg kell ismerni először az egyházi iskolát, és utána lehet róla az embernek véleménye. Na. Következő, ismerni kell a gyereket és a környezetét. Ne felejtsük el, hogy az Istentől 2 fület kaptunk, és 1 szájat. Mit jelent ez? 2-szer annyit kell figyelnünk fölfelé is, meg egymásra is, mint beszélni. Hát ezt most megszegem, de ez hírek van. Na most, ez azt jelenti, hogy ismerni kell a gyerekemnek a barátait, az olvasmányait, a filmjeit, amit néz, a játékait, a számítógépen, az interneten, hogy mit vizsgál, mit néz. Néha bele kell nézni, és ellenőrizni kell. És azt mondta milyen tanás az a híres számítógép? Nem, a számítógépes agykutató meg minden, nem minden. Fraj Tamás. Fraj Tamás azt mondta, hogy aki naponta egy óránál többet néz televíziót, vagy tölt a számítógép előtt nem munkával, tehát ilyen levelezéssel, hanem nem gépeléssel, annak nem jut ideje gondolkodni. Az egyik legnagyobb ellenség az, hogy az időt lötyögik el. Tudnédik, azt mondják, hogy az idő pénz, nem igaz. Az idő ezerszer annyit ér, mint a pénz. Tudjuk, akármennyi pénzt elvesznek, azt lehet pótolni. De egy perc elfecsérelt időt se lehet pótolni egyáltalán. A következő. Sütő András azt mondta, hogy az ember olyan, mint a gyümölcs. Tömegbe romlik. Ezért kell nagyon megválogatni a gyereknek a környezetét. Azt mondja. A hit ellentéte nem a tudás. A hit ellentéte a hitetlenség, a kétségbeesés, a tudás ellentéte a tudatlanság. Most, amikor 6-8 évenként megkétszereződik a Földön az ismeretanyag, nem mindegy, hogy mit tanítunk a gyereknek, mert véges a befogadó képessége, meg az idő, minden. És ugyanakkor 6-8 évenként megkétszereződik a Földön az ismeretanyag. Van néhány dolog, amit azonban minden körülmények között meg kell tanítani. Egy, logikusan gondolkodni, hogy ne lehessen őt manipulálni. Kettő, fejleszteni a jellemét, hogy legyen tartása, legyen kitartása. Három, fejleszteni az ízlését, hogy meg tudja különböztetni az értéket a talmitól, a szépet a rúttól. Négy, fejleszteni a kommunikációs képességét, hogy meg tudjon érteni másokat, és meg tudja magát értetni másokkal, akár idegen nyelven is. Ezt minden jó iskolának kötelessége teljesíteni. A keresztény iskolának is. A keresztény iskola nem adhat egy grammal se kevesebbet, mint egy más iskola, többletet kell adni. És mi az a többlet, amit adhat? Olyan ismereteket, tapasztalatokat, élményeket kell adni, ami elősegíti a világ egyik legcsodálatosabb ajándékát, az Isten hitnek a megszerzését. Isten hitre nevelni, örökölni, nem tudom, hogy lehet-e, de valószínűleg nagyon nehéz. Az ajándék. De mi tudunk adni olyan ismereteket, tapasztalatokat, élményeket, amelyek megkönnyítik, hogy ezt a csodálatos ajándékot megkaphassák. Még egy, a tehetség ajándék. Nem érdem, de kötelez. A tanárt arra kötelezi, hogy keresse, kutassa a tehetséget, és hozza ki belőle a lehető legtöbbet. A gyereket pedig arra kötelezi, hogy hozza ki magából a lehető legtöbbet, és segítsen annak, aki kevesebb ajándékot kapott. Régen a nevelés célja általános műveltségadás volt, később intelligens ember nevelése, tehát hogy alkalmazni is tudja az ismereteit. Ma a kreatív ember típus a cél, tehát azt jelenti, hogy új dolgokat is tudjon alkotni. Van, akire az Isten egyetlen egy embert bízott. A gyerekét, férjét, feleségét, szomszédját, testvérét, bárki. Egyetlen egyet. Ő azért felel. Van, akire egy családot. Van, akire egy osztályt. Van, akire egy gyülekezetet. Van, akire egy országot. Van, akire egy iskolát. Minél nagyobb a lehetőség, annál nagyobb a felelősség. Sajnos Magyarországon most mindenki más csinál. Az óvoda alsó tagozatot játszik. Az alsó tagozat felsőt. A felső tagozat középiskolát, a középiskola egyetemet, és az egyetemen a profok pedig a saját hobbiaikat tanítják. És ez nem vicc, kérem, ez sajnos igaz. Tisztelet a kivételnek. Tudnék, a tanterv, azok egymásra épülnek, a tankönyvek egymásra épülnek, és föltételezik azt, hogy a gyerek minden tud, ami az előző könyvben, vagy az előző tantervben megvolt. Kérem, fölteszek egy kérdést, a három legügyesebbnek fönn a kezem, megmondja, kérem, ezt az osztály nem tudja, ezt az a három gyerek tudja, ez egy szintilláció, egy felvillanás. És megyek tovább. És a többiek Fogalma sincs, hogy mi történik itt. Nagyon vigyázzunk el. Tehát, hogy mondta Csengei Dénes? Európában, de mindannyian. Tehát inkább haladjunk lassabban, de jöjjön velünk minél több ember. A következő. A közösségeket nem lehet átugrani. Tehát először magamat kell megnevelni. Utána a közvetlen környezetemet. Aztán a nagyobb körzetet, és én nem hiszek senkinek az internacionalizmusába, aki nem nacionalista legalább. Vigyázzat, így és Gyula, amit mondott, hazafi, aki jogot véd, nacionalista jogot sért. Tehát aki nem hazafi, az ne akarjon internet. Tehát a közösségeket nem lehet átugolni, azt hiszem értik, mit akarok ezzel mondani. A következő, én amikor a tatai református elemibe kezdtem tanulni, belőlem nem akartak tudós nevelni, nem is tudtak volna, de nem is akartak. Megtanítottak becsületesen írni, olvasni, számolni. Én karácsonykor még nem tudtam olvasni. De nagyon jól megtanultam olvasni, és mindig szerettem olvasni, és tudom azt, hogy az író csak vezeti a fantáziámat, a műalkotás bennem születik, és ez egy olyan csodálatos élmény, aki ezt nem ismeri meg, az nem fog szeretni olvasni. Itt kezdődik a dolog, hogy nem érti a gyerek pontosan azt, amit olvas. És azért nem szeret olvasni. Következő. Mindent ajándékba kaptunk, ne készítellel akarjuk megtömni a gyereket, hanem tanítsuk megfőzni. Csak az a miénk, amiről ha kell, le tudunk mondani. Mitől keresztény egy család, vagy mitől keresztény egy iskola? Nem attól, hogy beviszik a Bibliát, azt beviszik más iskolába is. Még az, hogy van hitoktatás, az is van más iskolában. Mitől keresztény? A légkörétől. Ahogyan beszélnek a tanárok egymáshoz, vagy egymásról, akár a háta mögött is. Ahogyan beszélnek a gyerekhez, a gyerekről. Ahogyan megszervezik a gyerek munkáját, ellenőrzését, szabadidejét. Hogy nem csak azt követelem meg, hogy a gyerek tiszteljen engem, én is tisztelem őt, látom benne a leendő szülőt, szakmunkást, orvost, mérnököt, kollégát, földművest, Krisztusban testvéremet. Ha eljutok idáig, az a keresztény iskola. Akár református, akár katolikus, akár más, hogy meglátom a másik emberbe az Isten arcát. Ez a legmagasabb szint, amelyre el lehet jutni, de ehhez az kell, hogy valami közön legyen az Istenhez. A következő, azt szoktam mondani, hogy nevelni csak a KISZ tud. A KISZ az nem kommunista ifjúsági szövetség, következetesség, igényesség, szeretet. Tehát KISZ, következetesség, igényesség, szeretet. Csodálatos dolog az ima közösség. Itt úgy tudom, hogy van presbiterek között, néha családoknál is összejönnek, ez egy csodálatos dolog. Ott lehet a legnagyobb fordulásokat, élet átirányításokat csinálni. Nálunk minden reggel van áhítat a iskolában. 10 perc, 7.43-tól 7.53, persze ez középiskolait könnyebb. 300 méterre van a templom, a gyerekek követelték ki, hogy együtt legyen ne külön-külön osztályoként. Tudják, hogy micsoda erő van abban, hogy minden reggel 7.43-kor ott van a templomban 300 gyerek és egy csomó tanár, együtt imádkoznak, együtt énekelnek, meghallgatnak egy rövid igét, róla egy kis elmélkedést, kihirdetjük a versenyeredményeket, a tudnivalókat, fantasztikus közösség formára elő van. És nem ugyanazt tartja mindig, minden nap más. Hétfőn a környező községek kis falvaknak a lelkipásztorai. Kedden különböző felekezetek tanárai. Szerdán különböző felekezetek diákjai. Csütörtökön meghívott vendégek. Pénteken, egyik pénteken a plébános, másik pénteken az evangélikus lelkész. És mivel egy hónapban csak egyszer jut valakire sor, nagyon komolyan fölkészül rá, ott van vetítés, pantomim, árnyékjelenet, amit akarnak, ének, zene, gitár, ami kell. És csodálatos közösség formáló eleje van. Karácsony Sándor, nem tudom, nevét hallották már? Most mondtam. Ja, igen. Na, Karácsony Sándor egy kiváló egyetemi tanár volt a II. Világháború előtt és után Debrecenben. Ő azt mondta, hogy rossz iskola az, amelyik mindent megtilt. Annál csak egy rosszabb iskola van, amelyik mindent megenged. A jó iskola kiszövekeli a pályát, amin lehet játszani, megfogalmazza pontosan, szabatosan a játékszabályokat, és leáll a gyerekkel birkózni. És miközben birkózik a gyerekkel, kialakulnak a gyerekben azok az ösztönző és fékező erők, amely ahhoz kell, hogy később a saját lábán helyesen álljon meg. Még két dologról szeretnék beszélni, hát sokról, de kettőre jut időm, azt hiszem, a Biblia olvasásról és az imádkozásról. Kérem, Bibliát nem úgy kell olvasni, mint egy sztorit, hanem úgy, mint egy orvosi receptet. Hogy ez a 1000 évekkel ezelőtt történt valami, ami nem az én nyelvemen, nem az én képeimmel szól, ennek mi az üzenete számomra, nekem ebből mi a feladatom, mit kell csinálni. Lincoln elnök azt mondta, hogy vedd ki a Bibliából, amit tudsz az eszeddel, amit nem azt a hiteddel, és más emberként fogsz élni és meghalni. A másik az imádkozás. Hogyan lehet valakit imádkozásra rászoktatni? Hát kérem, én szoktam, meg hát mások is szoktak, nem csak én, másnapra tervet csinálni, valamikor leírom, valamikor csak este átgondolom. Hogy ezt meg ezt meg ezt meg ezt szeretném csinálni. És ehhez kérem az Isten segítségét. Másnap este átnézem, 15-öt írtam fel, ebből 10-et megcsináltam, 5-öt nem, hálát adok azért, amit megcsináltam, és nem csak ezt nézem meg, végig gondolom, hogy kikkel találkoztam, kit bántottam meg, kinek felejtettem el valamit megköszönni, és így tovább, egy önvizsgálatot csinálni. És az ima lassan össze is áll. Csak még egy valami, hogy tudni kell, hogy ki vagyok én, és kit szólítok meg. Amerikában voltam, és egyszer egy lelkész zsebretett kézzel föl alá sétálva imádkozott, mintha a haverjával beszélgetne. Föl voltam háborodva. Hát hogy jövök ahhoz? Hát ki az, akit megszólítok? Azt, aki ezt a világegyetemet létrehozta, alkotta és igazgatja. És ki vagyok én? Egy fűszál, aki eltűnik egyik napra a másikra. Tehát megfelelő tisztelettel is kell figyelni. Következő. Van egy erdélyi közmondás, azt mondja, aki siet, az hamar odaér. Mármint az út legvégére. Tehát értik, miről van szó. Tehát a menet célja, az a lényeg, az út maga. Ezt a hegymászok szokták mondani, hogy miért, mert az út maga fontos. Az óra üveg harangja alatt, ami történik, ahogy Németh László mondja, az a csoda. A tanári munkában az egyik legszebb dolog, mikor felkészülök az órára, és eltervezem, hogy mit fogok csinálni. Aztán nem biztos, hogy úgy sikerül, de az már más kérdés. Nem mindegy, hogy hálózatról működöm, vagy akkumulátorról, és ha akkumulátorról, akkor minden nap föl tudok-e töltekezni. Ugye érték, miről beszélek? A cunamiról emlékeznek rá, amikor volt az a távol-keleti dolog. Volt egy magyar újságíró, aki ott volt a távol-keleten, ott volt Amerikában, ott volt Erdélyben, és ott volt valahol egy másik keleti helyen. Azt mondja, a buddhisták negyedik nap is ültek, és elmélkedtek, hogy mi történt, és miért történt. A mohamedánok rohantak a papjukhoz, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Az amerikaiak lelőtték egymást egy liter vízért. Az erdélyi keresztények pedig összeálltak, segítették egymást, és mikor a harmadik nap oda ment a román köztársasági elnök, kénytelen volt elismerni, hogy ez egy nagyon szervezett és komoly dolog. A kereszténység az tetre indít, ha igazi hit. Na, gyorsan még egy-két dolog, aztán befejezem. 5 percet még kapok?
Szívesen.
Na, még annyit hadd mondjak, hogy világnézetileg semleges iskola nincs. Tudnélik, örököltünk egy rózsaszín iskolarendszert. Értik, hogy mit akarok ezzel mondani? A pedagógusok zömét engem is 9 fél éven keresztül marxizmus-leninizmussal oktattak, próbáltak ateistává nevelni, meg szocialistává, meg nem tudom mivel, és ezeknek az embereknek egy jó része ott van, van akiről lepergett, de ezeknek egy jó része ott van még a pályán. Egyik napról a másikra nem lehet megváltoztatni őket, de türelmesnek kell lenni hozzá, és ha nyitottak, és ha elfogadják, és nem zavarnak be, akkor békén kell őket lehetőleg hagyni. De hogy mit mond Newton harmadik, vagy első mozgás törvénye? Minden test megtartja nyugalmi helyzetét, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását, még külső erő nem kényszeríti mozgás állapotának a megváltoztatására. Mit jelent ez? Ha örököltünk egy rózsaszín iskolát, és azt mondják, hogy világnézetileg semleges az iskola, mit jelent? Nem szabad hozzányúlni. Mi lesz az eredménye? Rózsaszín marad. Kisebb-nagyobb változások lesznek, de gyökeres változás nem lesz. Tehát én azt mondom, hogy minden embernek, vigyázzatok, egy egyháziskolára ez nem biztos, hogy teljes mértékben érvényes, de minden embernek a meggyőződése szerint kell tanítani, és akkor lesz mozgás. Ez elsősorban önkormányzati állami iskolákra vonatkozik. Egyháziskoláknál lehet megkövetelni bizonyos dolgokat, de nagyon óvatosan, nagyon türelmesen, mert rombolhatunk is vele. Még egyet hadd mondjak, a NAT-vita. Tudják, mi az a NAT? Amikor a megyesi kormány idején, hát engem, mint volt államtitkát, meghívtak egy NAT-vitára, az a mosóporos tévét ismerték, az a kettes tévé volt. Most azt hiszem TV2-vel minek hívják. Egy félórás egyenes adás volt, és az volt a koncepciójuk, hogy minden gyerek ismerje meg a világvallásokat, és utána dönts el, hogy melyiket akarja tanítani. Vagy tanulni. Erre meghívtak a Tankapuja buddhista főiskolának egy professzorát, aki magasan képzett buddhista volt. Meghívtak egy zsidó főrabbit, aki magasan képzült zsidó hitközség volt. És meghívták a Kálmán Attila matematika-fizika szakos tanárt. Az egyik képviselt pár ezer buddhistát, a másik pár tízezer hívő zsidót, és a laikus meg pár millió keresztényt. Ez olyan, mint a kabai birkapörkölt. Ismerik a kabai birkapörköltnek a receptjét? Egy birka, egy krumpli. Egy birka, egy krumpli. Nem értik? Tehát egy buddhista, egy keresztény, egy zsidó. Kész ez ilyen. Na most azt mondtam, hogy Attila, itt két dolgot lehet csinálni. Vagy fölállsz és azt mondod, hogy nem vállalod. Vagy nem engeded őket szóhoz jutni. Hát fél óra, egyenes adás, azért vállaltam. Alig, hogy bekapcsolták, rögtön szót kértem. Mondtam, kérem, tanítsunk meg mindenkit magyarul, németül, angolul, franciául, szerbül, horvátul, szlovénül, szlovákul, csehül, és dönts el, hogy melyik nyelvet akarja tanulni. Tanítsuk meg mindenkinek a kettes számrendszert, a tízes számrendszert, a hatvanas számrendszert, a tizenkettes számrendszert, dönts el, hogy melyiket akarja tanulni. Tanítsuk meg mindenkinek Euklidesi geometriát, a hiperbolikus geometriát, az egyszeres és kétszeres elliptikus geometriát, tehát a gömbi geometriát, és dönts el, hogy melyiket akarja tanulni. Hát, hogy ők nem erre gondoltak, de ezt mondják. Tehát vigyázat, meg kell nézni. Tehát az a lényeg, kérem szépen, hogy mindenki azt a kultúrát, amiben beleszületett, azt ismerje meg, és ha 18 éves kora után változtatni akar rajta, az az ő felelőssége. A mi felelősségünk az, hogy azt a kultúrát, hogy beleszületett, azt ismertessük meg. Na még egy valamit hadd mondjak, csökken nem csak a magyarok száma, évente 40 ezerrel, 81 óta, és 44 ezer abortusz van még mindig évente. És ha nem lenne, akkor azt jelenti, hogy nem csökkennénk. És mi ennek az oka? Régen 23 éves korban szültek a lányok először, most 28 éves korban országos átlagban, 5 évvel később. Régen volt egyházi esküvő, polgári esküvő, stb. Először megszűnt az egyházi esküvő, ami külső abroncs volt, aztán megszűnt a polgári esküvő. Most már az együttélés se nagyon van, most a szingli a divat. Tudnék, a kereskedelemnek előnyösebb a szingli, mint a, egy pár vágóképet akarnak csinálni nyugodtan. Hogy hívjáknak, tehát a kereskedelemnek előnyösebb a szingli, mert 5 egyedülálló többet fogyaszt, mint egy 5 tagú család. És erre megy ki a játék. És ezért direkt szinte ezt hergelik. Na most már vége felé jövök. Kérem, Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy hiteles emberek hiteles anyagot közérthető módon közvetítsenek. Akkor lesz ennek eredménye. Azt szoktam mondani, hogy egy teniszpálya fölásásához ugyanannyi földet kell megmozgatni, mint egy kút kiásásához. De víz csak a kútban van. Pusztai Gabriellát talán említettem, ja, hogy hívják, a tévében említettem, nem önöknek. Pusztai Gabriel egy debreceni, hogy hívják, egyetemi docens, világi egyetem docense, tehát nem egy lefizetett valaki, aki évtizedek óta felmérést végzett arról, hogy az egyházi iskolába járó diákok egy ugyanolyan nem egyházi iskolába járó diákokkal összehasonlítva mi a különbség. Kérem, megvizsgált vagy 20 féle dolgot, abból 18 vagy 19-ben majdnem szignifikánsan, tehát lényegesen pozitívabb volt az egyházi iskolába járók. Nagyobb volt a fegyelmük, az önfegyelmük. Többet adtak a jobban befogadták egymást. Komolyabban vették a munkát, komolyabban vették a tanulást, komolyabban vették a pályaválasztást. És az egymás segítését, a diakóniai munkát. Nagyon-nagyon sok minden nem múlik. És kevesebbet loptak, sajnos előfordult, kevesebbet hazudtak, kevesebb hűtlenség volt közöttük, kevesebb öngyilkosság volt közöttük. Nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs, de lényegesen kevesebb. Tehát, hogy miért jöjjön egyházi iskolába a gyerek? Ezért. Ez nem 3 hónap alatt alakul ki. Ehhez legalább 8-10 év kell. És végezetül még valamit. Az ember csak belülről formálható. És a pedagógus pálya, meg az pedig a világ egyik legértékesebb, legjobb pályája, ezt higgyék el nekem, mert akármilyen keserves az életünk, a világ legértékesebbjével, az emberi lélekkel és az emberi értelemmel foglalkozunk, mégpedig a legfogékonyabb korukban. Ezért minket nem sajnálni, hanem irigyelni kell. 3 záró mondat. Roosevelt elnök azt mondta, hogy tedd, amit tudsz, azzal, amit van, ott, ahol vagy. Kölcsey mit mondott? Has, alkos, gyarapíts, s a haza féled erről. És a Biblia mit mond? Rómabeliekhez írott levél, 9. rész, 16. vers, tessék megnézni. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez nem azt jelenti, hogy ölbetett kézzel kell várni a sült galambot, hanem ez azt jelenti, hogy a szántás, a vetés, az öntözés, a gyomlálás, sőt még a betakarításnak is a terhe és a felelőssége a miénk, de ne felejtsük el soha, hogy a növekedést az Úr adja. Lejárt az órám, tartsunk 1-2 perc szünetet, vagy nem tudom, hogy gondoljátok, hogy hol van a Géza?
Ilyen.
Persze.
Nem tudom, hogy
beszéltek el a... Nem kell.
Ilyenkor azt szoktuk, hogy a előadás után egyrészt megköszönjük.
Elég. Holy Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség szemünkön.
Még várják még is
már. Már. Jó,
most el akarsz menni?
Nem.
Lehet, akkor megkapod.
Köszönöm neked, és azt is köszönöm, hogy 4 unokám oda jár hozzád.
Hát nézd, majd a végén, 20 év múlva köszön meg. 20 év múlva köszön meg, és nekem.
És ilyenkor pedig az szokott, nyilván egy ilyen kérdés-felelek lehetőség van, tehát föl lehet tenni kérdéseket a előadónak, de azért osztottuk így be az időt, hogy körülbelül fele időben ő beszél közvetlenül, és utána a másik felében pedig lehet kérdezni. Hát én mondtam neki, hogy provokálja egy kicsit a népet, mert akkor jobban válaszolnak, de úgy látszik, hogy nem provokálta eléggé a társaságot.
Hát várjál, még hátha lesz neki.
De még azért remélem, hogy
tessék csak kérdezni, és tessék csak nyugodtan. Bátran, nyugodtan, ezért.
És lehet.
Kaptam írásba is egy csomó kérdést, arra is tudnék válaszolni, de ez, hát ha vannak saját eredeti. És tessék, parancsoljon.
Én magam sem hiszek a semlegességben, iskolával kapcsolatban azt jutott az eszembe, hogy ennek a kerületnek az egyik legnagyobb, szerintem legnagyobb alkotása volt az iskola az elmúlt időszakban, ami a szerénykörülmény követés. Ezért én elsősorban a garanciákra vagyok kíváncsi. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan és milyen módon tud ez hosszú távon működő majd az állami támogatási környezetben, vagy milyen veszélyek lehetnek esetleg arra, hogy ennek az iskolának a működése jelentetlen, illetve hogy a kerületben hogyan is milyen módon kap speciális nézetet ez az iskola, hogyan tud a kerület ennek az iskolának olyan lehetőségeket biztosítani majd, milyen az együttműködés, milyen az együttműködés, milyen lehetőség, ami a hitő munkát tudja a színvonalat is tovább fokozni, ami tudjuk, hogy a Rózsakertben amúgy is rendkívül magas.
Rögtön reagáljunk rá, vagy polgármester...
Hát itt többen is alpolgármester, mint önkormányzat, nyilván köszönjük, hogy itt van.
Általánosságban, hadd mondjak, de majd a konkrétumokat te mondjad, légy szíves. Na annyit hadd mondjak, hogy jelenleg Magyarországon közel 200 egységnyi református intézmény van. Ha mindent különveszek, gimnáziumot, kollégiumot, óvodát, általános iskolát, gyógypedagógit, mindent együttvéve. Ebből a 200 iskolából egyetlen egy volt, amelyik csődbe ment, egy szakközépiskola, ami ápolónő, valami nem az egyházi vagy stb. Miatt, nagyon lehetetlen helyen volt is, a feltételek olyanok voltak. Az összes többi, a legvadabb ellenszélben is. Most nem tudom, érti, mit akarok mondani, a legvadabb ellenszélben is. Most jelenleg kedvező szél van, csak az a baj, hogy nincs benne fuvallat, vagy hogy mondjam, szóval üres zsebbel nagyon nehéz, vagy tudja, mire gondolok, tehát, hogy annyira ki van fosztva az ország, most nem akarok politizálni, mert nem ide tartozik, de annyira, hogy, de amit ebből ki lehet hozni. A elmúlt időszakban volt egy megállapodás a állam és az egyház között, aminek az volt a lényege, hogy amit az önkormányzatok országos átlagban adtak az iskoláknak, azt az átlagot kiegészítő támogatásként megkapta az egyház is. Ezt részletezni kellene, hogy miért van, ez önkormányzatok különböző csatornán kaptak, stb. Nem érdekes. Ez azt jelenti, hogy egy viszonylag stabil, kiszámítható életpályánk. Nem cseréltem volna az önkormányzati iskolákkal, nem azért, mert mi hú de jól mentünk, azért, mert kiszámíthatóak voltunk. Mindig tudtuk, hogy meddig nyújtózkodhatunk. Előre tudtuk. És ez ennél rosszabb, nem hiszem, hogy lesz, akármilyen nehéz lesz az ország helyzete, rosszabb helyzetben nem lesznek. A másik pedig az, hogy nézze, egy kis csoport, vagy egy magáncsoport, vagy egy kis közösség alapít egy iskolát. Azzal lehetnek problémák. De ahol a református egyház, vagy a katolikus egyház, vagy tehát egy nagy egyház, aminek nagyon sok tagja van, nagyon sok intézménye van, stb., ott egymást mindig ki tudják segíteni. És még egy, az iskoláinknak a 90%-a egy petákot nem kért soha a gyülekezettől, működésre semmit, legfeljebb fejlesztésre. És én az, hogy mi lesz, azt nem tudom, de hogy mi volt és mi van, azt tudom. Én nagyon bízom benne, és még egy, hát mondjuk nem biztos, hogy ezt mindenki érti, a templom egere valóban szegény, de sose hal éhen. Mert legfölülről mindig segít. Ez nem vicc, ezt úgy értem, hogy tehát számítani kell arra, hogy hitünk is van, és nem csak a materiákból élünk, hanem a hitből és az Isten is megszáll. Nem biztos, hogy az, aki nem hisz, ezt elfogadja érvként vagy aduként. De mondom, eddig soha sehol semmilyen komoly probléma nem volt, vagy ha voltak kisebb problémák, egymást kisegítették. Mert nagy rendszerről van szó. Nem tudom, a polgármester úr.
Semmi sem törnék, érzem, most kaptam SMS-t a sofőrtől, akinek nagyjából most kéne odaérni, de ha van, mennem kell a város más félre. dugó van a Lágányosi hídon, és nem tudott ideje, hogy
tudok. Ez se véletlen.
Így van. Én is így gondolom, tehát én is tudok beszélni erről a dologról, amit itt tanár úr kifejtett. Kisváros a nagyvárosban, induljunk ki ebből, ez a kerületünk elmondata, és ha a másik alapkörnek meg azt tekintjük, amit szintén elhangzott, hogy a gyermekisten ajándék, akkor elsősorban a családé, de a közösségé is. Igen. Mi pedig ebben a városban, Budafoktérténben, már az elődeink is mindig úgy éltünk, hogy fontosnak tartottuk az iskolát, ugye, aki Nagytétény, Baross Gábor telepés sorolhatnám, mint tudja, hogy itt a közösségek maguk építették az iskoláikat, és maguk is tartották fönn. Szerintem ezt a hagyományt nekünk meg kell őrizni. És ezért az önkormányzat mindig felelősséget fog vállalni. Én azt gondolom, hogy pártállástól és színétől figyelni, ez van kódolva az itt lakók gényeiben, nem csak a lakosságban, hanem a választott tisztségviselőben, tehát szerintem ez a település mindig felelősséget fog vállalni az iskoláért. De hát, hogyha már az urat belekevertük, akkor megnyilvánult megint, mert egyetlen egy iskolánk van, akinek papírja van erről, ez pedig a létrejövő új református iskola, hiszen itt aláírtunk egy ilyen szerződést, az önkormányzat és a református egyház, amely szerint az önkormányzat erre garanciát is vállal, hogy a fenntartásban milyen módon vállal kötelezettséget, és ezt a bizonyos normatívát, ami a kiegészítő normatívát, ami a tényleges fenntartási költségek és a különböző forrásokból származó normatívák között van, ezt az önkormányzat vállalta. És mivel e pillanatban úgy tűnik, hogy 2013-ból a általános és középiskolákat más fenntartó fogja fenntartani, ezért ez az az egyszál iskolán, az általános és körből, ami garantáltan az önkormányzat támogatását élvezi. A szemlélet minden iskolára az igaz, de itt egyen jobb a helyzetben papír is van.
Köszönjük szépen. Hát nem tudom, el tudja fogadni, vagy... Jó, köszönöm. Tessék parancsolni.
Hát, bocsánat, még az igazgató az, hogy egy hiszen is érintett ebben a kérdést, vagy ő hogy látja?
Hát, az ellen is, hogy hát majd tudom, egy picit okak vagyok, a kérdés pedig magam is voltam ezen az alkalman, és én valóban úgy látom, hogy ennek az iskolának minden körülmények között jövője, és nem is akármilyen jövője van. Nyilvánvalóan én el fogjuk felük, mert a mi távolzsegés szállásról van szó, és egy megítő iskola 2012. szeptemberétől ugye a Rózsa Kerényegény István Megtudás és Általános Iskola néven került be a 27. kerület történelmébe, és hát nagy öröm számomra, hogy Megtudás iskola az is, hogy Rózsa-Kerényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegényegény jelenleg itt nem tartom készülőre jövendőt, pedig nem tartom készülőre. Ugye is van jelenleg itt felállítások, illetve a mostani szülői közösség meghatározó bentörtökségek, illetve is a bentlévő gyerekeinknek a jelenlegi nevelési szintje, és azt hiszem, hogy van a helyes garanciát ad arra, hogy abszolút vállalhat, sőt egy ilyen iskolának a megvalósítását, amit előadom, otthon állítod, hallhatnak, hogy végülis milyen egy olyan keresztműsor, amelyikről el lehet mutatni a 21. század elvárásának és kihívásának megfelel. Én egy gondolattal tudnám ezt zárni, hogy azt hiszem, hogy életre szükség van rá, és ez volt az idei évnek, vagy az elmúlt évnek szerintem ezt így fogalmazódni meg, az önkormányzatnak az egyik legnagyobb tettelő lehetőségét nem akar, hogy ez az iskola részlegesen mostani átszervezésben is a lehetőségét.
Rengeteg eredmény.
Na.
szépen. Megkérhetem, hogy tegye fel a kezét az, aki a Rózsakerti iskolában pedagógus? Csodálatos. Kérem, ezek egy háborút meg lehetne nyerni, nem hogy egy... Na most, Antal Józsefnek volt egy mondása, hogy azt már tudjuk, hogy akkor hogy lesz. De addig hogy lesz? Mire gondolok? A Rózsakerti iskola, ezt most nem azért udvariasságban mondom, én biztos vagyok benne, hogy a kerület tudja, hogy ez egy jó általános iskola. De azt bebizonyítani, hogy ez attól, hogy átkerül a református egyházhoz, ez egy más szemnyilással lesz gyengébb. Sőt, lesznek területek, ahol még jobb lesz, ehhez kell 2-3 év. És a legjobb toborzó, az olyan jó gyerek, vigyázat, nem kell, hogy minden gyerek jól érezze magát az iskolában. Az a gyerek érezze jól magát az iskolában, aki azért jön, hogy tanuljon, dolgozzon, stb. De a legjobb toborzó, a jó tanuló, önmagát jól érző, haladó, eredményesen dolgozó gyerek. Meg a megelégedett szülő. Tehát most nem kellene a Rózsakerti iskolának toborozni, hogy legyenek elsősök, ha maradt volna nem református iskola. De most azt kell, 2-3 év múlva meg azért nem kell, mert fogják látni és elviszik a hírét, hogy nem lett jobb, legalább olyan vagy még kicsivel jobb. Ezt a mostani évet, meg a következő évet, ezt kell nagyon komolyan megszervezni, nagyon komolyan sokakat megszólítani, megnyugtatni, hogy ne féljenek. Itt nem papokat fognak nevelni, vagy apácákat, vagy elnézést, vagy nem tudom kiket, hanem értékes, értéken, keresztény nemzeti értékeken családot, munkát becsülő, diakóniai lelkületű, a szegényeket, az elesetteket, a betegeket segítő, másokra odafigyelő embereket fognak nevelni, ugyanolyan magas szinten és ugyanolyan színesen, mint eddig. Egy pici töblettel. Semmi vége nem keresebbe. Ehhez kell 2-3 év. Én 3 év múlva nem féltem az iskolát. Most kell nagyon vigyázni, ebben az évben, hogy minél több családot szólítsanak meg és nyugtassanak meg. Ez nagyon fontos. Hogy most legyen elegendő iskola, és még esetleg a következő évben, a harmadikban már nem probléma. Kinek van még bármiféle kérdése? Hogy oldunk?
Aki jelentkezett az előtt, Laci bácsi?
Parancsa.
Szeretett és kedves gondolkunknak a kérésére a tisztelt előadó helyet azt provokálja.
Na, mondja.
Szeretet
alapján. Na.
Azt szeretném feltenni kérdésként, mint a sikeres pedagógiai tevékenység mérőszámát alapvetően befolyásoló faktor, kit tekintünk jó tanárnak. Ki a legjobb tanár? A Fartalan Mehetalan.
Most rajtam kívül van szó, ugye? Igen.
77 éves öreg fiú, akinek a diákmus egy már egyszerűen van, a következőt mondta le. Igazán szerencsés azt nevezni a legjobb tanárnak, aki a tudomány ágát, amit átad, a legjobban tudja. Uh-huh. Hiszen ha ez így van,
menjen kutatónak.
Az akadémiai tagja.
Igen, vagy kutatója.
Professzor, így van, kutató. Uh-huh. Akkor mi az? Az én eddigi tapasztalatom szerint a legjobb tanár az, aki a legjobb hatásokkal tudja megszerettetni azt a tudományt, amit rábíztak, hogy átadja gyerekeinek.
Így igaz. Hadd mondjam azt, hogy azt szoktam mondani, hogy régen azt mondták, hogy ha jó iskolát akarsz, legyenek jó tanáraid. Én most azt mondom, hogy legyen jó tantestületed. Tudnédik, ha van nekem 40 kiváló tanárom, és ezek irigyek egymáshoz, és széthúzzák, és egymást ócsárolják, stb., és szanaszét húznak, akkor a kocsi helyben marad. De ha van 40 olyan tanár, ami jó, közepes és picivel jobb nála, és összedolgoznak, és segítik egymást, és tisztelik, becsülik egymást, és kiegészítik egymást, akkor a kocsi jó irányba fog menni. Na most, ami pedig a jó tanárt illeti. A jó tanár mágnesként vonza magához a tehetséges diákokat. A jó tanárnak nem lehet elaludni az óráján. A jó tanárért tűzve mennek a diákok. A jó tanárra, hogy mondjam, a tanárnak a habitusa marad meg. Skoflek Pista, egy kedves kollégám volt, már meghalt szegény, ő mesélte, hogy egyszer egy 25 éves érettségi találkozón kérdezték tőle, hogy tanár úr, emlékszik, mikor kirándulni voltunk a Bükkben? Emlékszem. Emlékszik arra a tábortűzre, amikor itt voltunk? Emlékszem. Mikor születelmi voltunk ott? Emlékszem. Amikor hadijáték volt? Emlékszem. De gyerekek, óráról nem emlékeztek semmire? Mit is tetszett tanítani? Na most ez így nem igaz. De hogy a tanárból a habitusa, a fehéren izzó szeretete, és még egy kezdő tanárkoromban, matematika tanítás, módszertanár, meg minden rengeteget tanultam kiváló emberektől, ha bejött hozzám egy szakfelügyelő. Tartottam olyan differenciált foglalkozást, hogy itt ketyegett, ott csöngetett, amott fütyült, de a gyerekek nem tudtak semmit. Mert mindent én csináltam helyettük, és óriási színészi alakítással, módszerekkel, stb. Próbáltam beletömni a készételt a fejükbe. Most, ha bejön hozzám az órára egy szakfelügyelő, és főleg, ha nem ért hozzá, akkor azt mondja, hogy hát a tanár még azt a kis pénzt sem érdemli meg, amit kap. Hát ez nem csinál az órán jóformán semmit. De a gyerekek dolgoznak, szívesen dolgoznak, önállóan dolgoznak, és tudják a dolgokat. Tehát valami így, nagyon nehéz megmondani, ki a jó tanár. Egyik így jó, másik úgy jó. Az a lényeg, hogy egyéniség legyen, és legyen neki olyan habitusa, hite mindenek előtt. Tudja, természetesen tudnia kell az egyszer egyet, meg nem tudom, tudni kell. Szeretni kell a gyereket, és okosan kell szeretni a gyereket, és nem azt kell adni neki, amit kér, hanem amit kérnie kellene. Egész biztos, hogy ma is vannak nagyon kiváló tanáregyéniségek, túl vannak kicsit terhelve, kicsit el vannak kopva, nincsenek eléggé megbecsülve, de higgyék el, látogassák egymás óráit kollégák. Jobban fogják egymást becsülni. Komolyan. De elnézést, sokat beszéltem. Tessék, mondja.
Apróság.
Mondja.
Sose felejtem el. Voltak tanáraim, akiknek nem kellett katalógus olvasni.
Persze.
Zsókolásig volt a terem.
Persze.
Soha nem kellett katalógus olvasni.
Persze, tehát főleg egyetemen, főleg egyetemen. Igen, egyetemen. Igen, 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 igen. Hát óvodában még kell szól. Ez
egy kérdésem, hogy ebben az iskolában valószínűleg lesznek olyan gyerekek, akik nem hívők.
Persze.
Hogy oldják ki ezt a részét?
Na most itt nem tudom, hogy milyen volt a megállapodás, vagy hogyan szólt, mert én azt hiszem, hogy megkülönböztetik egymástól azokat, akiket úgy vettek át, hogy nem tudták, hogy református iskolába kerülnek, azoknál teljesen önkéntes alapon lesz a dolog, de hogy hogyan és miként ezt majd a helyiektől tessék megkérdezni, az, aki tudja már, hogy egy református iskolába fog belépni, tehát most lesz elsős, tudja már, annak kötelező lesz heti két, azt hiszem, hittanórára járni, de katolikusra, reformátusra, vagy nem tudom, hogy lesz, ezt tessék megmondani, talán jobban meg tudja mondani.
Akik most oda járnak, hogy a református iskolának lesznek a diákjai, azok kötelező etikaoktatáson fognak készíteni második-nyolcadikig. Azok a jövendőben még első gyerekek, akik már tudják, hogy református fenntartású iskolába jönnek, azok értelemszerűen ezt az értékrendő iskolát választják, és ennek megfelelően heti két alkalommal hitoktatáson vesznek részt a saját felekezetüknek megfelelően református katolikus evangélikus hittanórán. Vannak testvérgyerekeink, akiknél előfordulhat az, hogy a nagyobbik testvér már második vagy nyolcadikig hozzánk jár, és nem részesült, és nem is szándékoznak a szülők vallási nevelésben részesülni. Ez esetben ezt lehet kérni, hogy erre való tekintettel nem hívta oktatáson, hanem nekik a oktatáson vegyen részt, amennyiben egy osztályon jelentkező van, nem 2-3 ilyen diák értelemszerűen, akkor ezzel, ezt a problémát kezelni fogjuk. Ha olyan családok kérik a gyereküknek a felvételét, akik maguk sem a gyereket nem részesítették vallásos nevelésben, ilyen van, sem ők nem részesítették vallásos nevelésben, és még azt is talán mellékeltem, hogy a lelkészúrral beszéltünk róla, hogy még meg sincs keresztelve, de az iskola értékrendjét elfogadja, és mindenképpen szeretne idejárni, azokat a gyerekeket a Lécántól Tuzulán nagyon szeretettel fogadjuk. Nekünk az nem is a megfelelő, hogy itt mindenkire rájesszünk, hogy ezt a református iskola közösen meg kell építeni, amik előrendeleli szülők fogják, mint az összes nagy református iskolát létrehozni, megépíteni. Azért annyit súgok, hogy ezért nem a kétségbe esünk, de nem állunk jól szól az érdeklődés tekintetében, de azt gondoljuk, hogy még ennél sokkal többet is hozzá lehet tenni családok érdekében, többet, és aztán a tárgyalásban is lehet gondolkodni, hogy mennyire szükségszerű és fontos lenni. Nem tudom, hogy ez most kielégíti, mert igyekeztem mindenki.
Köszönöm szépen. Azért voltam a kérdés, mert én hallgattam a múlt héten az Európai Parlamentnek a közvetítését, és ott azt állították, hogy aki bevezet ilyen egyházi iskolába, mindenkinek kötelező arra járni. Ez szerintem nem igaz.
De
annak, aki tudja, hogy oda megy, és úgy jelentkezik, annak a saját felekezete valamilyen hittanra kötelező. De akit úgy vettek át, hogy ő mondjuk ötödikbe jár most, és ő nem református iskolába jelentkezett, annak nem kötelező. Na de könyörgöm, egyet hadd mondjak. Európa minden iskolájába, minden országába. Az Európa Unió egy csomó olyan dolgot követel rajtunk, ami különböző országokban megvan. Hát szinte majdnem azt mondom, hogy nonsens. El se olvasták a alaptörvényünket, el se olvasták a dolgokat. Na, nem mondok.
Tehát annyit pontosítanék, tehát, hogy akik már most oda járnak az iskolába, azok is járhatnak itt arra, nem is, hogy jelentkeznek is. Tehát nem arra, hogy nekik kötelező az etika, hanem ők ha akarják etika, ha akarják itt arra. Akik most jelentkeznek, azoknak a kötelező valamelyik itt arra jönni. Nem találtak.
Nem baj, kiszúrok veletek. Kértem, hogy legyen egy tábla, táblát hoztak, azt elfejtettem oda, hogy Péta is. Szóval van még mit fejlődni. Na, következőt akarom megmutatni. Egy perc. Azt kell megértetni a tehetséges, jó tanuló diákkal, hogy azzal, hogy ő segít a társának, az neki is jó. Kérem a következőt, ez egy osztály, egy kör. Mondjuk vannak benne 32-en. Annak a fele, ha jól emlékszem, 16. Úgy választottam A és B csoportra az osztályt, hogy az A-ba is ugyanannyi 5-ös matekos volt, mint a B-ben, 4-es, 3-as, 2-es, 1-es, stb. Tehát két nagyjából egyforma képességű volt. Az A felének megtanítottam valami teljesen új, modern dolgot, amit semmit nem tanultak azelőtt. A B fele addig valami, nem tudom én, rajzórán volt, vagy focizott, vagy nem tudom is, tehát nem vett részt a dolgokat. Utána az A felével irattam dolgozatot a tanult anyagból, 3,1 lett az átlag. Utána összeeresztettem az A-t és a B csoportot, egy 5-öst az 5-össel, 4-est a 4-essel, 3-ast a 3-assal. És azt mondtam, hogy ide figyelj, Komán, amit te az előző órán tanultál, próbáld meg megmagyarázni, ahogy tudod, a te szinteden, a társadnak. Hát kínlódtak egy órát, magyaráztak, rajzoltak, firkálgattak, stb. Utána irattam újra dolgozatot, mit gondolnak, kikkel. Újra az állam. És 3,9. Nem tudom, értik, miért mondtam ezt? Tehát azt kell megértetni az emberekkel, hogy a diakónia, a segítés, az nekem is jó, nem csak annak, akit segítek. Én is több leszek általa. És az például, hogy a Tatai Református Gimnáziumban van bábszakkör, ezzel járnak óvodákba, fogyatékosokhoz, cigányokhoz, kórházakba, betegekhez, nem tudom, izébe. A van első segélynyújtó tanfolyam, csecsemők, ápoló tanfolyam, stb. Az, hogy árvíz volt, akkor mentünk árvíz segítésre, faültetési akcióba vettünk részt, amikor az öreg tavat leengedik, a szemeteket összeszedjük. Tehát munkára, családra, értékre, erre nevelni. És még egy, hogy a kimutatták azt is, hogy egy egyházi iskola tanára, ez most ne ijedjenek meg, általában többet dolgozik, mint egy nem egyházi iskola tanára. Nem biztos, hogy meg tudják neki mindent fizetni. Egy részét biztos, de mindent nem. Most elárulok valamit, ezt nem biztos, hogy kellene. A kollégáimnak megmondtam, ide figyeljetek gyerekek. Mert hozzám képes mindaz. Na, ide figyeljetek gyerekek. Ha ti többet fogtok dolgozni, a tehetségesekkel külön foglalkoztok, versenyzőkkel külön foglalkoztok, felzárkóztatást csináltok, kirándulni viszitek, az és a többi. Egy részét nyugodtan írjátok be túlórának. Aki úgy érzi, hogy nagy családos, stb. Az többet, aki könnyebben, az kevesebbet, de az egészet nem tudom megfizetni, de egy részét nyugodtan írjátok be. Az, ami egész évben van, és mindig, azt nyugodtan írjátok be. De mindent nem tudok. De! Ha nem fogjátok ezt a többletmunkát elvégezni, akkor nem lesznek gyerekeink, és ha nem lesznek gyerekeink, nektek nem lesz állásotok. Ilyen egyszerű a dolog. Nem tudom, értik-e? A gyerekek száma csökken. Itt minőségi munkával egy egyházi iskola nem adhat kevesebbet, többet kell adnia. Elsősorban emberileg kell, emberi minőségileg kell többet adni. Tessék!
Engedjék meg, hogy ezt el kell mondanom egy-két mondatot az iskolától, mégpedig az, hogy többet kell hozzátenni, és arra találni kell magad, ez mint pedig a valóságot. De a mi iskolánk egy olyan iskola, amely eddig már annyit tette le, hogy ezt túlorával kifejezni nem lehet. Országos tudomásokat végzett. Értékezett itt a képességet, a pedagógiát, mi akkor jártunk nyaraton hónapokat tanulni, amikor mások egyébként kirevettek, hogy nem vagyunk normálisak. Konferenciákat szerveztünk, hogy millió és egy bemutató órával rengeteg felkészüléssel járt. Tulajdonképpen nekünk kiszabad azt hiszem mondani, és kimondhatom a kollégáim helyett, hogy mi ezt szeretnénk odaadni. És most abban a helyzetben kerültünk, hogy mindazt, amit eddig sikerült összegyűjteni, és ami az élet természetes velejárult, hogy önként időnként háttérbe kerülnek, akik valahol mindig előre haladnak, és valami újabb, vagy valami innováció próbálnak megvalósítani, azoknak mindig vannak ugye ellenlábosai. Mi ettől a többletmunkától nem félünk, hanem mi ezt a többletmunkát, és ezeknek az útkeresésnek az eredményeit szeretnénk átadni. És természetesen évről jövőre hozzátenni azt a többletet. Tehát itt van néhány olyan kulisszatitok, ami fontos azoknak tudni, akiknek fontos ez az iskola, én most feltételezem, hogy csak azoknak itt, akiknek ez az iskola fontos. Az egyik az, hogy erősíteni azt az érzést, hogy igenis nagy szükség van rá, a másik pedig, hogy itt van egy olyan érték, amit, hogyha most lehetőségünk lesz egy keresztény iskola értékrendjét teljesíteni, teljesítve kifejezésre jutatni, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon értékes lehet. Tehát az én tanáraimmal nem az a gond, hogy 3-12-ból a mondjuk alá veszik a fizetnek a pénzt, és mennek haza, és majd, hogy kétorával többet tesznek, akkor túlorával fogják. Itt van az a gond, hogy önök által elképzelhetően munkát, energiát, tudást, szokalmat tettek vele.
Annyit hadd mondjak, hogy én abból az egyetlen újság 18 vagy 20 vagy hány oldalából, mint egy csebből a tengert láttam, de én már láttam néhány vizet. Tehát azért mondom, hogy... hogy na. Tessék, fontos.
Azért is sem provokatív.
Nyugodtan, azért vagyunk itt.
Nekem nincs erről nagy ismeretem, a készülő iskoláról csak még Budapoki a helyi viselőkból olvastam, hogy egy szóbeszédben, egy nagyon keveset, és elsősorban is itt hallottam róla részletesen. És az a két kérdés merült föl bennem, hogy valóban csodálatos egy új keresztény iskola születik, mert nyomában várhatóan újabb születnek, mert a társadalomban biztos, hogy erre nagyon nagy igény van, de a pedagógus háttérről eddig még nem úgy nagyon volt szó, hogy vajon akik majd tanítanak, akik a kezében van a siker, meg az ifjúság, hogy ők is hívők, illetve ez követelménye, vagy ők is adnak valamit a munkációt felkészít. És a másik kérdésem, hogy meglepődve hallottam, hogy nem csak református gyerekek fognak majd
tanítani. Sőt, látni. Sőt, azt hiszem többséggel leszek a...
Persze. Most meg nem hívő persze. is. Hogy vajon azt hogy oldják meg, meg más katolikus iskolában úgy tudom, hogy ott mindenki katolikus, és mint a megyük menne katolikus Isten
tisztelni, hogy ott az elvárás. Vannak ilyenek, de nem ez a jellemző. Ugye, hogy nem ez a jellemző. Van ilyen iskola, de nem ez a jellemző. Nem, semmi probléma. Na, az első a pedagógus háttér. Hát nézze, azt hiszem látszik rajtam, hogy én a 40-es, 50-es években kezdtem iskolába járni, 40-es években. Akkor olyan tanárok tanítottak, akik még keresztény nemzeti nevelést kaptak. És őnek így kellett volna belőlünk szocialista embereket tanítani. Na most ezek a tanárok egy-egy hangsúllyal, például azt mondták, hogy az önök által nagyon tisztelt minisztériumnak az a véleménye, hogy, és akkor mondta, hogy mit kell mondani. Vagy a tankönyvünk szerint, és akkor tudtuk, hogy ezt nem hiszi, de meg kell tanulni. Tehát egy kacsintással, egy hangsúllyal mindig közölték elünk, hogy ez igaz, ez nem igaz, stb. Na most azóta eltelt, hát 50-60 év. Évtizedeken keresztül mondtam, hogy a Foxy Maxi agymosáson esett át a társaság, és még egy valami van, hogy ezek a tételek nem lettek nyilvánosan megszáfolva, a tömegekkel átgyúrva, mint kell. Nem tudom, értik-e, mit akarok mondani. Sok most elnézést nem politizálni akarok, csak szemléltetni. Kérem, a fasizmust és a náci társaságot katonailag legyőzték, bíróságilag számon kérték, a fővádlottokat, fő kolomposokat elítélték. A másik oldalt, a kommunista terrort, nem győzték le katonailag, nem terjedt el egész Európába, tehát nem ismerik, nem volt tárgyalás és nem volt elítélés. Na most képzeljék el, hogy ma a pedagógus társadalomnak, hát a fiatalabb gárda az már nem, vagy legalábbis remélem, hogy nem, bár a lendület meg a nem tudom mi az benne volt. Mert én emlékszem, mikor én 90-ben bekerültem a minisztériumba, az egyetemek orosz tanszékén 40 tanár tanított. Az angol tanszéken 2. És mondtam, hogy hát emberek, hát nem kötelező az orosz tanítás, hát kérem, mindent elkövettek, hogy minél több orosz tanár maradjon, és minél kevesebb. Tudnék, az apparátus maradt a régi. És nekünk a 4 év kevés volt ahhoz, hogy ezt az apparátust valahogy becseréljük. Tehát nagyon nehéz a politikai helyzetet meg lehet változtatni egy nap alatt. A gazdasági talán 30 év alatt. A fejekbe rendet csinálni 50 év kell legalább, ha nem több. Tehát ne várjunk csodát. A pedagógusoknak lesz lehetőségük, akár a Károli Egyetemen, akár a Református Pedagógiai Intézeten, akár a Katolikus Pedagógiai Intézeten keresztül, a nagyon kiváló intézet, ha mondjam, az bármilyenk lenne olyan jó. Hogy mondjam, van lehetőségük arra, hogy kiegészítő képzéseket vagy átképzéseket vesznek, de nem olyan kötelező jelleggel és azonnal mindenkit beiskolázva, ahogy régen volt. De van rá lehetőség. És van rá lehetőség arra, hogy csendes napot tartsunk. Én mi például Tatán azt szoktuk csinálni, hogy augusztus utolsó napjaiban meghívunk néhány Pálhegyi Feri bácsit, vagy Szarka Miklóst, vagy ott, tehát olyan híres embereket, akik, vagy hogy hívják azt a Fialista, Tanár Pista, Jelenics Pista bácsit, vagy Kozenszky Rihárdot. A református gimnázium, meghívtuk a Kozenszky Rihárdot. Meghívtuk a Czakó Gábort. Meghívtuk a Jelenics Istvánt. Meghívtuk a kitemette Antal Józsefet, a Borbenic Pált. Meghívtuk. És nem történt semmi. Volt nálunk az Iczés János evangélikus püspök, volt nálunk a győri püspököt, hogy hívják, elnézést, nevettem mindig Hadira. Pápai Lajos. Kétszer volt nálunk a Pápai Lajos. Kérem, van rá lehetőség, de ne várja senki azt, hogy egyik napra a másikra átjött. A tanároktól azt kell elvárni egyelőre, hogy nyitottak legyenek, hogy ne dolgozzanak szembe, ne dolgozzanak keresztbe, ne dolgozzanak ellene annak, amit szeretnénk csinálni. Ez a legfontosabb kérdés. És ha ők maguk is próbálnak, nincs kizárva az, hogy esetleg őket is megérinti az ige, vagy megérinti a változás. Persze, tessék, van csak.
És gondolom, hogy a Rózsa Kertiskart is nyilván szól, hogy ez a kérdés. Persze. Most miért elhívasztok, tehát van egyszer a társadalmi probléma,
igen.
És a pedagógus társadalom is van egy pedagógus, tehát egy dolog. Na most az előző témám kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy másképp ideje.
Köszönjük szépen.
Konferencia a területen mi rendeztük, ahol az Eszpirihár jelenik számára, stb. Előadók voltak. Tehát ez csak úgy zárja, hogy már ezeken a szakaszokon, ezen a szakaszokon, ilyen értelemben az iskolának a pillanatnyi helyzete szerint az iskola nevelőtestületei, ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, titkosszavazásnak döntött arról, hogy a református iskola szervezését szeretném vagy nem szeretném. 70%-a titkosnak tartott a dolgozma az, hogy igen, akkor azt jelentkezik mondok, hogy a 30%-kal. A 30%-kal pedig azt mondani, aki abszolút nem értett egyet, ez döntött a sorsáról. Többi kollégám rendkívül jó szándékkal áll ehhez a kérdéshez, és egy ilyen esetben azt is el lehet képzelni, hogy nem feltétlenül támogatta ezt a kérdést, de mindenki azt, hogy kérdésére nem ért vele egyet. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A külön a szervezendő osztályokba, egy teljes egészében biztosítjuk a feltételeket. És amit tanár úr mondott, természetesen vallásos gyakorló pedagógusoknak a folyamatos, most már ez irányú képzésre is szükségük lesz természetesen követelkedésre tapintatva. Tehát én meg tudom mindenkit nyugtatni, hogy mielőtt kérdezhetik óvodában erről, ahogy kérdezhetik a legfelül dolgot, hogy most akkor vallásos pedagógusok fognak-e az első osztályban tanítani? Igen. Ha ez a kérdés elszólt, és hát arra most én nem mondom, hogy teljesen reagálom, igen, minden felekezetből szívesen látjuk a diákokat, fölmerült az, hogy mi lesz azzal, aki nem. Most én legkész úr helyett gondolok, hogy helyett nem válaszolhatok egyetem, mert van egy szava. Ha minden áll, mire szeretne jönni, akkor majd ki szeretjük tőle. És mint ahogy tanuljuk mi is, hogy kitek tanítani nem lehet, de kit végül ismerhetek, hogy igen. És hogyha minden áronta szeretne kerülni, akkor ő már szeretne valamit tanulni, és attól a pillanatok kezdve nincsen probléma, mert azért húzza oda a szülő.
Tehát én azt mondanám, hogy a mi környezetünkben is a egy iskola van a környéken, aki kimondottan csak egy felekezetnek a titoktatásra támogatja, ez a Szent Benedek iskola, nyilván megmondják, hogy ez egy katolikus iskola, nem ökumenikus jellegű, tehát ökumenikus titoktatás nincs. Ezzel nincs semmi baj, mert ezt nyíltan megmondják, és ez így van. És aki oda megy, akkor tudja, hogy ez a helyzet. A másik környéken levő katolikus iskola, Domboszkóba oda jó néhány. A én gyerekem is járt, és többeknek járt oda a gyereke. Ott pedig egyértelműen az egy nyitott szellemiségi katolikus iskola, ahol van református evangélikus tisztán is a katolikus mellett. Olyan szinten nyitott mondjuk az iskola például, hogy a református templomba mennek a gyerekek vasárnap, A református gyerekek a katolikusok nem megkatolikusok.
Persze.
Tehát ez teljesen normálisan működik, és mi is így gondoljuk. Nyilván gyülekezetileg meg ott a tapasztalatunk a Halacskában, ahol körülbelül a fele protestáns és a fele katolikus a gyerekeknek, meg a szülőknek. Nem volt, én nem tudok róla legalábbis, hogy lett volna a felekezeti ütletepaté, van egy halaszta dolgozó, több is, de van látom, úgyhogy szóljatok, hogyha volt, de a róla munkatársai között is vannak katolikusok és reformátusok, tehát ez nem, én inkább úgy fogalmazom, mondjuk fenntartói oldalról, hogy mondjuk nem kimondottan preferáljuk azokat az embereket, akik egyszer valahova elkötelezték magukat, és utána odébb válnak, és aztán megint odébb válnak. Tehát ez a mondjuk a hitét cserélgeti, mint máshol a drágját, az annyira nem tetszik. Kivétes esetekben mondjuk ezeket az embereket is elfogadjuk. De hát tehát számomra sokkal értékesebb az a valaki, aki egyszer valahol indult és azon az úton végigmegy, mint aki ilyen fogyasztói keresztjén. Tehát, hogy ugye ismerjük ezt a réteget, hogy mindig a éppen szár lelkész az oda, mert meghallgatja, milyen szuperkész. És mindig csak benne onnan, de semmit se tesz be. És végemben így módon ő sem nagyon értük. Tehát én úgy gondolom, hogy az iskolában is ez, és ez nekem tetszett, hogy érződött, hogy beszélgettünk a tantestülettel, hogy nekik fontos az iskola. Tehát nem csak kivenni akarnak belőle valamit, és nem csak ilyen kérdések voltak, hogy most mi mit kapunk ebből a dologból, hanem hogy kölcsönösen mit tudunk adni, és ez mennyire vagyunk jutottak. Tehát én ebből a szempontból nagyon nyugodt vagyok. Parancsol Sándor bátyám.
Csak egy néhány megnyugtató szót szeretnék mondani. Tudnélik, a Don Bosco iskola megalapításának egyik résztvevője voltam. A romai katolikus plébános úrral, mint református hitoktató együtt jártunk benn az iskola alapításkor. Tehát amikor a Don Bosco iskolát alapított, az hasonló helyzet volt, mint most a Lózsakerti iskolának az alapítása. Mert ott a Petőfi iskolából alakult tulajdonképpen a Don Bosco iskola. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ahogy itt elhangzott, a teljes szülői és gyerek kívánság szerint lesz a hitoktatás, vagy itt volt ott a hitoktatás, tehát aki római katolikus hitoktatása akart részt venni, az ahhoz jött az atya, az evangélikushoz jött az evangélikus hitoktatónő, a református hitoktatást pedig tartottuk. Annyi volt a helyzet, hogy elég nehéz volt megoldani
az órarendet,
igen. Természetesen, de olyan nem fordult elő, hogy valamelyik gyereknek Lukas órája lett volna. Tehát ezt mindenképpen minden iskolában meg kell oldani, és ahogy hallottuk, itt is a Rózsakertében is meg lesz oldva. Na most még a tanári testületről annyit szeretnék mondani, hogy voltak belső feszültségek a tanárok között, de a hitoktatók és a tanárok között sose volt vita. Tehát olyan is volt, hogy békebíró szerepet töltöttem be, úgyhogy mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy nem visszatartás, hanem előrelépés lesz.
Köszönöm szépen. Van még parancsnál?
Marika parancs.
Nem kerülított minden gondolatot, hogy itt elhozó sok érdekes kérdés. Egy olyan iskolában tanítok, sajnos tanítottam most, ami részben katolikus fenntartású. Én magam református vagyok, de senkinek kérdeztelek külön, amit oda kerültem, hogy vallásos vagyok-e, hogy bármilyen szakban szeretnék-e ilyen valamit erősíteni. Azok a stratégiák és tanítási lehetőségek érdekeltek, amelyeket megmondom őszintén nem tudtam azokban az iskolában próbálni, ahol korábban tanítottam, soha senki nem volt rá kíváncsi, viszont rengeteg tovább képzésre járok, és tudom, hogy mi az, ami előrevisz, és nagyon-nagyon örömmel hallgattam talán úgy, mert ilyen irányú megerősítését, hogy egy olyan ember, aki több mint 50 életedagógus, kétes kutyásítványon, tehát ő teljesen természetes módon követi nyomon azokat a változásokat, amelyek nélkül nem lehet a gyerekeket fejleszteni és nyitottá tenni a világfelé. Ezeknek a módszereknek a kipróbálása volt a célom, és az iskolában nem kérdezte senki, hogy vallásos. Ugyan ez egy osztrák iskola, német tanárként oda, a lényeg az volt, hogy ezeket a képességfejlesztő módszereket kipróbálhassam. Megtehettem, ilyen szempontból a bűvön érzem magam, más szempontból én megmondom őszintén, hogy teljesen jól átmert édesanyagként is, református emberként is, pedagógusként is rendkívül a örömömbe szolgált, akkor is, ha minden lesz áll lehetőségem, hiszen én a tanácsítom ki, hogy az iskolába kerüljek, hogy itt ilyesmi alapul, de valóban nem az a meghatározó, én is úgy érzem, hogy azok a pedagógusok, akik ott vannak éppen református, gyakorolják-e, jelentkeznek, tehát hogy járnak-e, tehát mert nem tudom, hogy mennyire szabad emberi felelőt készletekre, hogy a szombaton is viselkedik, hogy külön a szégyelnek, hogy erre a szombasállat is nem történik. Tehát de biztos, hogy ez is erősítem az életemben. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki az iskola vonalát megismeri, ott szeretné tanítani, és ezt erősíteni akarja, akkor azért mindent meg fog tenni, mert a gyerek a cél, hogy ezt a gyerekek odáig jutassuk, amit az iskola kitűzte a végső cél. Tudom, hogy most itt hirtelen elvárok, amiért tudom, most jelentetni fogok, de magátom, összetük fel a foglalkozom, de úgy gondolom, hogy őknek a önálló száll, hogy kérdésére vonatkozva szeretem a megerősítést, hogy azok a pedagógusok, akik tanítanak egy idő után, annak érdekében, és itt bocsánat, itt jött a mondat, hogy jelentkezem, hogy ne elmegyenek, nem hozzátenni biztos, hogy fog mindenki személyiségére, ha szeretne, de ha nem vesz el, akkor is inkább nem szól semmit. Csak elgondolkodik az elején, hogy mi is ez a hit, vagy ez a védőnevelés, ami a hit zajlik, akkor ő ezt, amikor úgy döntött, hogy ott fog tanítani, akkor a gyerek a célpedagógus személyelőt, a gyerek érdekében minden lépés együtt fog tenni azokkal, akik ezt a hitvéli utasokkal mélyebben és ismerősebben járják.
Hadd mondjam tapasztalatból azt, hogy tanárok között is, és diákok között is személyesen sok esetben tapasztaltam a damaszkuszi út igazát. Tehát vannak tanárok, akik úgy jöttek oda, hogy ők zárkózottak, és szép lassan, amikor látták, hogy mire megy ki a járták, hogy nem erőltetik, és milyen fontos, és hogy milyen sok változás lehet egy emberben, jó irányban, az elindul egy úton, a damaszkuszi úton. Ugye tudják, hogy miről beszélek. Nem mindenki, de van rá lehetőség, és ez is egy ajándék. És van olyan kislány, aki meg se volt keresztelve, és teológiára jelentkezik. Most, 11-es, és már mondja, hogy teológiára szeretne menni. Megkeresztelkedett, konfirmált is teológiára. Tehát van egy ilyen lehetőség. Nem azt mondom, hogy tömegével, de van. És tanárok között is van, akik eleinte kicsit fenntartással vannak, aztán látják, hogy ez egy normális, értelmes, befogadó, értékszemléletű valami, és megbarátkoznak vele. És persze a szakmai tudást azt nem lehet helyettesíteni semmivel. Tehát nem lehet az, hogy óra et labora. Tehát imádkozzál és dolgozzál. Nem imádkozzál vagy dolgozzál. Tehát nem lehet egyiket a másik, nem értjük egymást. Tehát a szakmaiság az tudni kell, koszinusz tétel tudni kell. De az, hogy a világnézetem milyen, stb., ha nyitott vagyok, ha befogadó vagyok, ha odafigyelek, ha építek, ha hozzáadok, ahogy mondták, előbb-utóbb hasznos tagjává válhatok hozzá, és az Isten megcsinálhatja azt a csodát bennem, hogy megmutatja magát. És akkor már végképp nincs probléma.
Ez a munkaügyi dologhoz még annyit tennék hozzá, hogy szerintem az iskola pedagógusai, hát hogy ezt a kevésbé népszerű szót használjam, kvázi felszabadulnak majd, mikor egyházi iskola lesz a Rózsakerti iskola. Mert mindazoktól a kötöttségektől, amiket rájuk ró a világnézetileg semleges elvárás, ettől megszabadulnak. Tehát ugye ezt tudjuk, ugye, mikor azt mondják a gyereknek, megkérdezik az apukától, hogy na mi született, fiad vagy lányad, és azt mondja, hogy hát majd, ha fölnő és 18 éves lesz, eldönti. Ugye, most egy kicsit ugye így működik a iskolai rendszer is. Én nagyon remélem, hogy úgy élik meg majd a pedagógusok, hogy itt egy lehetőséget kapnak, hogy szabadabban megnyilvánulhatnak. És ilyen szempontból azt mondom, hogy ez egy nagy előrelépés, mert ugye én átéltem ezt, és látunk kell, hogy bizonyos esetben jobban állunk, mint Amerika. Én 91-ben odahívtak az amerikai kongresszusba, hogy arról, hogy beszéljek arról, hogy keresztényként miket csináltuk mi itt Magyarországon, és akkor elmondtam, hogy hát hívő egyetemistaként a hitünket néhány gyakorlati cselekedettel éltük meg, és akkor hát erről beszélgetünk egy fél órát a képviselő urakkal. Kijöttem a kongresszusból, házigazda, és mondták, hogy milyen bátor vagyok, azért így ebben az épületben nem nagyon mert beszélni senki. És akkor elmondták, hogy igen, amerikai állami iskolában, mikor a gyülekezeti tanárnő a karácsonyról beszélt, hogy Jézus születése és azt ünnepeljük és megemlékezik és stb., akkor följelentették és majdnem kirúgták, mert hogy ezzel sérti a buddhista, meg a muszlim, meg a nem tudom milyen izéknek a érzékenységét, és hát ez volt. És akkor mondtam, hogy igen, én könnyen beszéltem, mert én egy szabad országból jöttem. Tehát, és ilyen szempontból nem is tudjuk, hogy ez egy milyen nagy lehetőség van a kezünkben.
Egyet hadd mondjak, hogy megkérdeztem egyszer egy 9. osztályban, hogy gyerekek, írja le mindenki mind a két nagymamájának a leánykori nevét. És kiderült, hogy a fele nem tudja. Fele nem tudta. Komolyan, 9-es. És akkor azt mondtam nekik, hogy gyerekek, akkor a következő évben, amikor jöttek a 8-osok beiratkozni, akkor azt mondtam, hogy gyerekek, házi feladat a nyárra, nagymamával, nagypapával, vagy ha nem élnek, akkor valamelyik idős emberrel, elmeséltetitek az életét, és leírjátok. Olyan szenzációs dolgozatok jöttek, hogy csodálatosak voltak, és olyan hálásak voltak a nagyszülők, hogy végre valakinek elmondhatták. Mit akarok ezzel mondani? Ha én első elemista osztályfőnök lennék, én azt mondanám, hogy kérdezzétek meg a nagyszüleitek, hogy ők mivel játszottak, mikor gyerekek voltak. Meséljétek el nektek, és próbáljátok meg azokat a játékokat megtanulni, és ha eljöttök, akkor megtanítani a többieknek. Lehet, hogy bedöglik, nem tudom, régen voltam elsős tanító. De lényeg az, hogy meg kéne próbálni. A családokat összéphozni, a különböző generációkat összéphozni. A család és a munka, az élet érték is, ezt hangsúlyozni. Ez a legfontosabb. Egyik legfontosabb. Tessék, van-e még valami?
Senkiben sem maradjon szó.
A kolléganő mondta, hogy diszkréten jelölni fogja, hogy jelentkezni fogja, de ne szóljak hangosan, hogy ott hátul filmeket lehet kapni, de hogy milyeneket azt elmondja majd ő. Hangosabban úgy, ahogy én szoktam.
Jó.
És
könyves pontszerű.
Kedvezményes áronáról. Igen.
Akkor,
hát szóval az igazság, hogy van még kérdés? Nyugodtan tess, mert négy szem közt is meg lehet. Hát kérem, elnézést kérek, 2 óra alatt a témát nem lehet kimeríteni, csak a hallgatóságot, de az remélem sikerült.
Akkor köszönjük szépen, és akkor még azt mondom, hogy ugyan a teal egy kicsit már valószínűleg kihűl, de lehet, hogy így jobban iható, tehát nem kell most felállni és kirohanni, kivéve persze, ha valakinek időre kell menni a babaőrhöz, hanem kérem, hogy mindenki maradjon itt, beszélgessünk egy kicsit ilyen nyugodtabb körülmények között, és folytassuk meg, találkozunk, illetve talán megkezdem igazgató asszonyt, hogy akkor mi lesz a iskolában a következő ilyen játszóház, vagy bemutató, vagy én nem tudom ezeket követni, úgyhogy...
Akkor sokkal a közelebbi ismereteket az iskola honlapjáról lehet szerezni, mert nagyon szeretettel ajánlom, hogy akinek van érdeklődés, hogy nézegessen.
Tessék mondani, írom a honlapot. Rózsakert.
iskola.hu
Egybe?
Igen.
Tehát Rózsakert, te, vagy Rózsakerti?
Rózsakertiskola.
Tehát i nélkül.
Igen.
Tehát rózsakertiskola.hu.
Igen. A március 7-én nyílt tantestvény iskolában, ezt a dátumot lenne érdemes megjegyezni, március 7-én, akkor láthatják ismételten a leendő elsős tanítónéniket valamilyen órán. Nyilván azt senki ne várja, hogy a mostani elsőben mutassuk meg a leendő elsős tanítónéniket. Mindig ez a probléma. És adunk egy keresztmetszetet az iskoláról, tehát egészen 8. osztályig bezárólag végig fogunk menni, és különböző órákon részt lehet venni. Majd ezt követően, következő hét hétfőtől, minden hétfőn játszóház lesz az iskolában,